egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kézilabda. A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádió.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Zajlik az év egyik legizgalmasabb, leglátványosabb tenisztornája, a párizsi nyílt bajnokság, amelyen 5 magyar indult, de egy sem nyert meccset. Nem voltak mindig ilyen sikertelenek a magyar teniszezők. A következő 2 órában arról az 5 teniszezőről fogunk beszélni, aki nyert Grand Slam tornát. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió sportarchívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Asbót József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea, az 5 magyar, aki nyert Grand Slam tornát. Utóbbi 3 neve talán minden sportrajongó előtt ismert, az előbbi 2 viszont kevésbé. Ez persze érthető, hiszen Asbót József 1947-ben, Körmöci Zsuzsa pedig 1958-ban nyert a francia nyílt teniszbajnokságon. Az előbbiről, mármint Asbót győzelméről viszonylag szűkszavúan számolt be a Népsport annak idején, igaz, ezt a címoldalon tette. Azt írta, Asbót 3 játszmában legyőzte Stargest, és ezzel megnyerte a párizsi világversenyt. Ezt írta tehát 1947. július 26-i számában a Nemzeti Sport elődje a Népsport. És akkor olvasunk bele a cikkbe, nem túl hosszú. A francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes döntőit szombaton a késő délutáni órákban óriási hőségben játszották le. A Roland Garros világhírű sporttelepén, a világ második legnagyobb hivatalos versenyén Asbót játszmaveszteség nélkül ragyogó játékkal a nagy küzdelem után legyőzte a dél-afrikai Stargest. Asbót Stargest 8-6, 7-5, 6-4. Asbót győzelme a magyar tenisport eddigi legnagyobb sikere. Hát ennyit írt összesen 1947. július 26-án a Népsport. Hát igen, úri sportnak tekintették akkor a teniszt, és a kommunisták nem nagyon kedvelték. Egyébként az ellenférről, Eric William Stargestről annyit, hogy egy dél-afrikai teniszezőről van szó, aki 6 Grand Slam bajnoki címet nyert párosban, és 3-szor is bejutott egy Grand Slam torna egyes döntőjébe, de egyszer sem tudott ott nyerni. Hát az egyik vereséget Asbóttól szenvedte el. Asbót egyébként 1917-ben született, és 1986-ban hunyt el, és egy évvel Asbót 1947-es Roland Garroson aratott sikere után 1948-ban elődöntőt játszott Wimbledonban. A tornán való részvétele azonban sokáig veszélyben forgott, egészen jópofa is. Ma már talán érthetetlen okok miatt. A kommunista vezetés ugyanis nem szívesen engedte el Angliába Asbótot, attól félve, hogy emigrál, vagy diszidál, ahogy akkoriban mondták, azaz kint marad és nem jön haza. Végül aztán 5. Gusztáv svéd király személyesen vállalt garanciát azt illetően a magyar kormány felé, hogy a játékos hazatér a kommunista országba a torna után. Wimbledon nagy esélyese végül részt tudott venni így az angliai tornán, a negyeddöntőben játszott győztes meccséről például így számolt be akkoriban a nemzeti sport elődje, a Népsport. 15 000 ember volt kíváncsi Wimbledonban arra a Hungarianra, aki a szakértők szerint a nagyverseny legszebb stílusú játékosa. A közönség lélegzett visszafolytva figyelte az 5 játszmás heroikus küzdelmet, a magyar bajnok halálosan pontos ütéseit. Lehelett finom keresztlabdákkal ütött el a hálóz befutó amerikai mellett. Felvonultatta a klasszikus tenisz minden szépségét. Ezt a nemzeti sport elődje a Népsport 1948-ban írta a wimbledoni negyeddöntő előtt, és végül is Wimbledonban 1948-ban az elődöntőig jutott a Roland Garros 1947-es győztese Asbót József, és az ő párizsi diadala után 11 évvel egy magyar hölgyet is megkoronáztak az ottani, vagyis a párizsi salakon. De mielőtt erről lenne szó, egy egészen különleges felvétel, amely majdnem 80 éve készült, és azóta sem volt adásban. Egy 1947-es budapesti tenisztorna közvetítése, mai füllel hallgatva egészen bizarr, de ne feledjék, Asbóth József abban az évben aratott első magyarként Grand Slam győzelmet. A speaker, ahogy akkoriban mondták, Szőke András.
A BLK-je teniszpályáján zsúfolt, tribűnök, hatalmas nézőszereg előtt folyik az a teniszverseny, amelynek nemzetközi jellegét az amerikai Brown és az ausztráliai Sidwell szereplése adja meg. Az árbócokon nemzeti színű zászlókat lengetett a szél, amikor pályára lépett a mai versenynap első mérkőzésének két résztvevője, a magyar Asbóth Ádám kettős és a Brown Sidwell pár, hogy folytassák a tegnap 9-9 állásnál abban maradt páros mérkőzésüket. Ezt a játszmát 11-9 arányban a vendégpáros nyerte meg, sőt a második játszmában 6-1-re győztek, és most a harmadikban már 2-0-ra vezetnek. A kis Sidwell adogat, és Szőke fiú fölvágja az égbe a labdát az első szervánál, utána felnevet és megy hátra alapon ahhoz, hogy újból adogasson. A második adogatás szintén keményen jön, az Ádám szépen fogja, már is bent van a hálónál, és 5 tartja le, de sajnos a hálóba, úgyhogy az amerikaiaké lesz a pont, bár még mindig vezetünk egyel. Sidwell készül ismét az adogatás, az most kapja meg a labdaszedő gyerektől a labdát. Erről pedig Brown, a hatalmas termetű, hosszú, fekete fiú várja a hálónál Asbóthnak a labdáját, de Sidwell kapja, Sidwell le is csapja, Asbóth csak éppen föl tudja emelni, mégpedig rosszul, el sem jut a hálóig, úgyhogy az amerikaiak ebben a játékban kiegyenlítettek, egyenlő lett a játék állása. Asbóth megy előre a hálóhoz, hátul pedig Ádám megsimítja a fekete haját, és lehajol, várja Sidwell adogatását. Az első gyilkos erejűen jön be, Ádám nem is tudja fogadni, a hálóba vágja a labdát, úgyhogy az előny most az amerikaiaknál van. Sidwell ismét neki készülődik az adogatásnak, a közönség pedig lélekre visszafolyt a csendben figyeli, ahogy az első labdája, mint az ágyú golyó, gyilkos erővel vágódik be a hálóba. Most ismét hátra megy, a második adogatás is erősen jön be, Asbóth nem is tudja fogni, Backhander kivágja messze ki a hátsó vonalon túlra, úgyhogy 3-0-ra vezetnek már az amerikaiak a harmadik játszmában, miután az elsőt, mint mondottam, 11-9-re, a másodikat pedig 6-1-re nyerték meg. Az amerikaiak sajnos tovább nyerték a játszmákat, és most már 5-1-re vezetnek a harmadik játszmában. Most is Sidwell adogatása után berohant a kis ausztráliai versenyző, és gyilkos erejű lecsapása után már hiába nézett Asbóth. Bal oldalról adogat most Sidwell, most készül neki az elsőnek, szépen bejön az első adogatás, Asbóth visszaadja, Sidwell már is berohant a hálóhoz, és ott csapja le, ezúttal azonban a hálóba, úgyhogy mi szereztük meg a pontot, és ki is egyenlítettünk. Elől Brown adja hátra a labdát Sidwellnek, ki most adogat, az első szépen bejön, elég keményen, Ádám nem tudja fogadni, Fortuna kivágja túlsó oldalon a vonal mellé, úgyhogy az amerikaiak nyerték meg a pontot. Sidwell most készül ismét az adogatáshoz, ezúttal gyilkos erővel adogat, Asbóth Backhander visszaküldi, Brown a hálónál elcsípi, felugrik, de a hálóba küldi a labdát, úgyhogy mi szereztük meg a pontot, és kiegyenlítettünk. Frank mutogatja, Littbellnek, hogy mi volt a hiba és miért nem sikerült az ütés. A kis tőke versenyzomban már is adogatásból szépen visszaküldi, bent a hálónában mind a négy játékos, Ádám labdáját végül Littbell nem tudja elcsípni, a hálóba köszintű fával, úgyhogy mi értük meg a pontot, Törti Falki a játék állása, akkor, amikor Littbell adogat az első ragyogóan jön be, Asbóni alig nyúl utána, fölnéz a bíróra, azt hitte talán, hogy out volt, vagy rossz adogatás volt, de nem, úgyhogy az az amerikaiak nyerték a pontot, egyenlő lesz a játék állása, Littbell első adogatása gomba erősen jön be, Ádám alig tudja visszaadni, utána bent vannak mind a négyen a hálónál, Littbell emeli most szépen, puhán Ádám elcsípi, ismét Littbellé, ő azonban a gyűrkos erővel a hálóba küldi a labdát, úgyhogy előny van nálunk. Asbóth és Ádám összenevetnek, gyönyörűen játszott két magyar fiú most a hálónál, Littbell azonban már is adogat. Az első adogatás kiszáll az oldalvonalon túlra, Asbóth visszaküldi Littbellnek, aki dobja a labdafedő gyereknek a labdát, kap egy újat, és most adogat újból. Éppen bejön a labdája, Asbóth puhán küldi vissza, Littbell már is a hálónál fogadja, ismét Asbóth és Littbell pedig gyilkos erővel beszendel vágja le a hátsó alapvonal mellé, úgyhogy az amerikaiak kiegyenlítettek, egyenlő ismét a játékállása. Az idő sokkal kellemesebb, mint tegnap volt. Nincs olyan rettenetes hőség, ami vágyasztotta a játékosokat, de a közönséget is. Borult az ég volt, és nincs is olyan meleg, sokkal kellemesebb játszani, és kellemesebb itt a nézőknek is a nézőtéren. Adogatónál van az előny, Ádám hibázott, de most készül az adogatásnak. Gondosan megnézi a játékteret, utána adogatja az első, beszáll a hálóba. Az ausztráliai versenyző már is bent volt a hálónál, onnan jön itt, hogy adogasson másodszor. Most éppen bejön, Asbóth pompás forehanddel fogja, és a hálónál ütire, és miután Ádám visszaadta a labdát, a két amerikai, illetve Littbell az ausztráliai és Brown az amerikai összecsapnak a hálónál, összeér az ütőjük, hálóba is megy a labda, úgyhogy ismét visszavesszük meg a pontot, egyenlő a játékállása. Littbell adogatása éppen jött be, azzal a hálónál pompásan csak keresztül velem tudja fogadni, hálóba küldje a labdát, úgyhogy miénk ismét a pont. Hosszú ez a játék a harmadik játszmában, amikor, mint mondom, az amerikaiak közegyre fedettek már. Littbell első adogatása, éppen jön a sarokba, Asbóth dehende fogadja, Littbell fogja, és ott a hálónál Asbóth és Brown lecsapja, Ádám rajta van, emeli hátra, Littbell rohan hátra, utolsó, a hátsó vonalnál el is csípi, visszaküldi, Asbóth az ellenkező sarokkal lövi, Littbell elcsípi ismét, Asbóth lecsapja pontosan a vonalnál, a közönség szakszol, amikor a játékvezető jelzi, hogy a magyar páros nyerte a játékot, tehát javítottunk a harmadik játszmában 5-2-re.
És tényleg?
Asbóth és Ádám tovább is szépen játszott, szépen halt meg. 5-2 után nyertek még egy gémet, végeredményben azonban a játszmát a Brown Seedwell 2 nyerte meg 6-3 arányban, így 3 játszmában a mérkőzést is. Ezután rövid szünet következett, és most Ádám és Littbell mérkőzik, egyes mérkőzést játszanak. Az első játszmát Littbell 6-2 arányban nyerte pompás játékkal, most azonban a második játszmában 2-2 a játékállása. Ádám adogat a jobb oldalról, az első szerve a hálóba megy, a másodiknak most készül, az szintén a hálóba megy, úgy láttam, hogy átperdül esetek a háló szalagján, de aztán meggondolta magát a labda, és visszajött, Ádám tér felén esett le. Kettős hibát vétett tehát, és újból adogatta, elvesztette a pontot. A bal oldalról történt adogatás után Littbell pompásan lövi Ádámnak a bal oldalát, most a hálónál van benne a magyar fiú, kétszer ragyogóan vágja vissza a labdát, Littbell azonban legény, a talpán rajta van minden labdán, és most is úgy vágja el a hálónál álló Ádám mellett a labdát, hogy az pontosan száll az oldalvonal mellé, és hogy Ádám újból pontot vesztett. Jobb oldalról adogat, gyilkos erővel jön be Ádám adogatása, Littbell támad, két backhand ütése után most a hálóba küldi a labdát, így Ádám nyerte a pontot. Törti Farti a játék állása, a második játszmában 2-2 állásnál. Ádám első adogatása a netről pattan be. Jó helyre tehát még két labdát adhat. Most készül neki a második adogatásnak, az első szépen jön be. Littbell backhandet küldi vissza, Ádám most bejön a hálóhoz, Littbell pompásan ejti a labdát, Ádám elcsíti a hálónál. Kétszer, háromszor, egymás után most azonban egészen kikeveredett a pályán kívülre, úgyhogy Littbell elcsíti a labdát és visszahelyezi a pályára, ott, ahol Ádám már természetesen nem tudta elcsípni. Itt jár Littbell nyerte meg a játékot, 3-2-re vezet a második játszmában.
Okay.
Ádám szépen játszott a továbbiakban, de Sidwell rettenetes rohamainak nem tudott ellenállni, és elveszítette a mérkőzését. Utána szünet következett, és ebben Gábor Jemes örökös bajnokunk egy apró 11 éves kislánnyal játszott egy 5 perces bemutatót. Ez a kislány 4 hónapja teniszezik mindössze. A kedves intermezzo után aztán hatalmas taps köszöntette a pályára lépő Asbóth Józsefet és Brandt, akik néhány perccel ezelőtt kezdették meg mérkőzésüket. Az első gémet Brandt nyerte, és most ő adogat. A 40-15-re vezet a jobb oldalról adogat, az első adogatás már is bejön. Asbóth Bekender küldi vissza az ellenkező oldalra, Brandt irányítja a játékot, küldi egyik sarokból a másikba Asbóthot, most azonban Bekendje a hálóba száll, és elveszítette a pontot. A bal oldalról készülődik neki az adogatására, megtörli a kezét, hátra néz utána. Neki készül az első adogatás, beszáll a hálóba, ő most megy hátra, mert rögtön a szerva után rohan már is be a hálóra. A második adogatás szintén gyilkos erővel jön be, Asbóth szép forehandet küldi vissza, és most Brandt messze ki a vonalon túlra vágja a labdát, úgyhogy Asbóth behozta az amerikai 2 pontos erőnyét, egyenlő a játékállása. Brandt adogat, gyilkos erővel vágja be a bal sarokba, úgyhogy Asbóth nem is tudja fogni. A Brandtnál van az előny. Az első adogatás a hosszú, már megint bent volt rögtön a hálónál, úgyhogy most kell hátrajönni, és készül a második adogatásnak. Ez is nagyon erős, Asbóth azonban szépen fogadja Bekendet, Brandt már is bent van a hálónál, és ott fogadja kétszer egymás után Asbóthnak a labdáját, s vágja is le a jobb sarokba úgy, hogy Asbóth hiába szalad utána. Elveszítette a labdát, és ezzel a játékot is, Brandt tehát az első játszmában 2-0-ra vezet. Ettől null után Asbóth kiegyenlített. Ettől kezdve fej mellett haladt a 2 pontos játékot, míg most az első játszmában Brandt 5-4-re vezet. Övé volt az első labda, és ő is adogat a bal oldalról, az első gyilkos erővel begyen. Asbóth Bekendel fogadjuk, már is jönne be, Brandt elüt mellette, mégis elcsíri, bravo, Jóska gyönyörűen elüt a befutó Brandt mellett, úgyhogy kiegyenlített 15-0 a játékállása. Brandt a jobb oldalról adogat, bejön az első, Asbóth Bekendel fogadja, Brandt már is jön be a hálóhoz, Asbóth megpróbál elütni mellette, Brandt visszadja, de a második labdája kiszáll az oldal vonalon túlra, úgyhogy Asbóth vezet 1 ponttal, amikor Brandt a bal oldalról az adogatásnak készül. Az első adogatás hálóról pattan ki, autrat járt már csak egy jön, szépen be is jön, Asbóth fogja, Brandt már is jön be a hálóhoz, támad, Asbóth elcsípja, de Brandt pedig a hálóba üti. Úgyhogy Asbóthnak 2 labda előnye van. Brandt csóválja a fejét, megtörli izzadó homlokát, és jön hátra lassú lomha léptekkel a jobb oldalra, megtörli az ütőjét, és készül az adogatásnak. Az első, én ugyan autnak láttam, a bíró azonban nem szólt, tehát jó helyen pattant, Asbóth is autnak látta, mert nem igen ment rá, hálóba is vágta, már csak 1 előny van. Most azonban Brandt első szervája autra ment. A második bejön, Asbóth Bekendel fogja, ismét Brandt bár is bent van a hálónál. És teszi a sarokba, de a vonal mellé, úgyhogy Asbóth kiegyenlített, és az első játszmában 5-5 a mérkőzés állása. Továbbiakban is ragyogóan játszott a 2 versenyző, fej mellett mentek tovább. Végeredményben azonban az első játszmát Brandt nyerte meg 8-6-arányban. Most azonban a másodikban Asbóth nagyszerűen belefeküdt, és percek alatt 3 gémet nyert egymás után. 3-0-ra vezeti át Asbóth, Brandt adogat a jobb oldalról, Asbóth egészen röviden adja vissza, Brandt már bent van a hálónál, gyönyörű a labda. Asbóth azonban a hálóba küldi, úgyhogy Brandt nyerte a pontot. Ő készül neki az adogatásnak a bal oldalról, most kapja meg a labdaszerű gyerektől készül. Az első szerva gyilkos erővel be is jön, Asbóth Bekendel küldi vissza Brandt a túls oldalára. Lövi Asbóthnak, úgyhogy Brandt pillanatok alatt megnyerte ezt a játszmát, 3-1-re vezette át Asbóth a második játszmában. Asbóth adogatása után rövid labdamenet alakult ki. Asbóth autót ütött, tehát az első pontot elveszítette. Az első szervája most szépen bejön, Brandt egészen hosszan küldi vissza, Asbóth pompásan küldi Brandtnak a bal oldalára, és támadja folyton a bekendjét. Gyúrja most be is jött a hálóhoz, ott azonban nem tudja elcsípni Brandtnak gyilkos erejű forehandjét, kivágja vonalon túlra, úgyhogy az első 2 pontot elveszítette. Most készül az adogatásnak a jobb oldalról. Az első centiméterekkel túlszáll a vonalon, a második puhában, de bejön, Brand forehander küldi vissza, a Scott backhander az ellenkező oldalra, most mind a két játékos hátul marad az alapvonalnál. Ott játszik Brown, azonban a vonalon túlra küldi a labdát, és Asport nyerte meg ezt a pontot. Most az volt a bal oldalról, az első adogatás puhán bárde bejön, Brown backhander küldi vissza mind a két játékos, a bal oldalra játszik, gyúrják egymás backhandjét, egymás után 4-5-6 adba megy. Látás következik, Brown azonban most hirtelen oldalt vált, a jobb oldalra vágja a labdát, az be is vágódik a jobb sarokban, úgyhogy két pont előnye van az amerikai versenyzőnek. Asport készül az adogatáshoz, az első bejön, rosszul ugrik föl, Brown azonban meg tudja fogni, elcsíti, visszavágja, hosszú puha labdamenet alakul ki, Asbolt most behozza a hálóhoz az ellenfelét, el is csípje a labdáját, Asbolt újból támad, Brown már háromszor egymás után vágja le, Asbolt mindig visszaadja három egymás utáni lecsapását Brownnak, sőt a negyediket és az ötödiket is, most azonban Brown már hátrajött, és ismét hosszan küldik egymáshoz a labdát, egyik sarokból a másokba vándorol, elég puhán, Asbolt végül is elhibázza a backhandjét, a hálóba küldi a labdát. Úgyhogy egymás után percek alatt leadott két gémet, és az előnye már csak 1-3-2-re vezet a második játmába. Asbolt megnyerte a második játszmát 6-4-re, a harmadikat azonban a ragyogóan küzdő, pompásan hálózó Brown nyerte 6-3-ra. Szünetben az volt az érzésünk, hogy Asbolt ezt a mérkőzést nem tudja megnyerni. Ellenfele olyan ragyogóan, keményen, pontosan, gyorsan játszott, Asbolt határozottan gyöngének látta. Szünet után azonban egészen más Asboltot látok, mint szünet előtt. Magára talált az első ütés egy kicsinően sikerült, és percek alatt 5-1-re vezetett. Az amerikai versenyző azonban nem hagyta magát. Kiegyenlített 5-5-re, és most, amikor ő adogat 5-5 állásnál, amikor már két nyert játszmája van, Asbolt egy nyert játszmájával szemben 40-15-je van. Az első adogatása egy méteres out. A másodiknak gondosan neki készül, bejön, Asbolt forehander fogadja, utána hosszú lapos labdamenet alakul ki, Asbolt hálója éppen, hogy átcsúszik a hálón. Most Asbolt támad, Brown fogadja szépen, Asbolt bent van a hálónál, ott csapja egymás után kétszer a labdát, Brown azonban most már a másodikat nem tudja fogni, ütőjéről a hálóba kérd a labdát. A nézőtere hihetetlen izgalom szállja meg. Brown készül ismét az adogatáshoz, egy 40-30-je van. Az első adogatás gyilkos erővel jött be. Asbolt alig tudta visszaadni. Most azonban gyusztra alakult egyenlő a helyzet. Brown első adogatása netről rossz helyre megy, tehát csak egy labdája van. A második jó, Asbolt könnyen üti vissza, mind a kettő az alapvonalról játszik. Asbotot futtatja az egyik sarokból a másikba, Brown bent van a hálónál, most magasat kap, Brown lecsapja, Roska rajta van, ismét magasan küldi vissza, hátra talán ott is lett volna, Brown azonban ismét megfogja, elcsípi, lecsapja, háromszor, négyszer egymás után.
Az egészen lapos labdát ad, és ütőjéről a hálóba kerül a labda.
Brown, akinek már tegnap is láttuk azt a kabaláját, hogy egy jó labdához nem engedi hozzányúlni a lapon szedőt sem, most is oda rohan, elküldi a szedőt a vonal mellől, és azt a labdát üti, amelyet az előbb megnyerte. Adogatása után hosszú szét labda menet alakult ki. Asbolt azonban vonalon túlra vágja a labdát, egyenlőleg ismét a játékvállása 5-5-nél. Negyedik szedben.
Hát egy igazi rádió történeti kuriózumot hallhattak az elmúlt percekben, abban az évben, 1947-ben készült ez a felvétel, amikor Asbolt József Roland Garrost nyert. Ő volt az első magyar Grand Slam győztes, és az akkori sikere után 11 évvel érkezett az újabb magyar Roland Garros győzelem. Körmöci Zsuzsa diadaláról viszonylag nagy terjedelemben számolt be a sportnapilap, amelyet akkor népsportnak hívtak. Tehát egy 1958. június 1-jei írást fogunk idézni. A cikk főcíme Körmöci ragyogó sikere Párizsban, és az úgynevezett alcím megnyerte a salakpályás világbajnokságnak számító párizsi nemzetközi teniszverseny női egyes számát. A nemzetközi teniszverseny irány szinte az első fordulótól kezdve nagy érdeklődés nyilvánult meg, az érdeklődés azonban ma a döntők napján hágott a tetőfokára. 1947 óta most fordult elő másodszor, hogy magyar teniszező döntőt játszott ezen a salakpályás világbajnokságnak számító versenyen. Akkor, mint ismeretes, Asbolt volt az egyik finalista, és nagy meglepetést keltve meg is nyerte a versenyt. Most Körmöci Zsuzsa verekedte ki magának azt a jogot, jogot, hogy a híres Roland Garros stadionban döntőre kiállhatott az angol Bloomer ellen. A verseny esélyese az angol versenyző volt, hiszen a sajtó már azt is nagy meglepetésnek könyvelte el, hogy Körmöci Zsuzsa a döntőig eljutott. Körmöci azonban az élete legjobb formájában rácáfolt a papírformára, és egészen nagy vonalú játékban ragyogó győzelmet aratott. Körmöci Bloomer 6-4, 1-6, 6-2. Az első játékot Bloomer nyerte, de aztán Körmöci gémjei következtek. Mindkét versenyző ragyogó technikával és igen fejlett taktikai érzékkel játszott. Remek előkészítő ütésváltások után a hálónál igyekezett mindkét versenyző pontot szerezni. Körmöci bizonyult jobb taktikusnak, mert nem csak szélességben, hanem mélységben is mozgatta ellenfelét, és sok rövid labdát iktatott közben. Igen, gyakran elismerő taps vihar szakította meg a két nagy tudású versenyző nagyszerű küzdelmét. Körmöci 5-2-re elhúzott, majd 5-4-re alakult az első játszma állása. A magabiztosabb Körmöci azonban biztosan nyerte meg a játszmát. A második játszmában Bloomer kezdett jobban határozottabb játékával átvette a játék irányítását. 0-3 után Körmöci kissé lefékezett. Taktikailag azonban továbbra is éber volt. Ez azt jelentette, hogy nem ment rá a játszmára, viszont hosszú labdameneteket produkált, hogy fárassza ellenfelét. A harmadik játszmát pihenő nélkül kezdték, és Körmöci ismét olyan energikus volt, mint az első játszmában. Bátran játszott, de minden labdára jól összpontosított. Körmöci lendülete meglepte az angol lányt, és bár minden erejét beleadta, szinte tehetetlennek bizonyult a magyar bajnoknővel szemben. Körmöci 5-0-ra húzott el, Bloomer azonban nem adta fel. Szinte kétségbe esetten igyekezett megfordítani az eredményt. Élesen, keményen, de sokszor ellenőrzés nélkül vágott bele a labdába. Mint mondani szokás, sokat reszkírozott, de csak szépíteni tudott az eredményen. Az utolsó, hatodik játékot Körmöci nagy küzdelem után a maga javára fordította. Nem túlzás azt mondjuk, hogy Körmöcinek ez az eredménye világsiker. Ezt nem csak mi, magyarok, hanem a franciák is érezték, amikor a készfogás után szinte teljesen elözönlötték a pályát. Fotóriporterek hadan rohanta meg a magyar bajnoknőt, a közönség sokáig tapsolt, ismeretlen emberek a kezét szorongatták. A francia teniszszövetség elnöke alig tudott az újdonsült bajnoknőhöz odajutni, hogy elismerő szavak kíséretében átadja neki a győztestek kiáró ezüst serleget és egy nagyon szép rózsacsokrot. Körmöci Zsuzsa a nagy ünneplés közepette alig tudott szóhoz jutni a nagy boldogságtól. Csak már mikor egy kicsit lehiggadt, akkor mondta a következőket. Elképzelhetik, hogy milyen boldog vagyok. Győzelmem azonban szerintem nem a véletlen műve. Nagyon sok és céltudatos munka van abban, hogy most álmaim egyik legszebbike valóra válhatott. Körmöci Zsuzsa egy évtizeden át tartozott a világ 10 legjobb női teniszezője közé, abban az évben éppen a második helyen állt. Körmöci Zsuzsa egyébként 1924-ben született és 2006-ban hunyt el. Szerencsére a további három szintén Grand Slamet nyert teniszezőnk, akiről a következőkben szó lesz, ma is jó egészségnek örvend. A hírek után velük folytatjuk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Tudja fokozni, és eljön Vajda Attila! Megvan az első olimpiai bajnok, Vajda Attila! Fokoz, éri, vége, vége! Ott vagyunk a legjobb létközön!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva
Ha nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Gróf Dávid és Stefan Gertelman is távozik a Ferencvárostól. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától a kapus Gróf Dávid és a hátvéd Stefan Gertelman. A 37 éves Gróf összesen 50 meccset lépett pályára a felnőtt csapatban. A legnagyobb feladat az előző szezonban hárult rá, amikor Divusz Dénes sérülése miatt egy ideig ő volt az első számú kapus. Stefan Gertelman pedig 2 év után távozik. A svájci válogatott védő 64 meccset játszott az FTC-ben, de az előző szezon nagy részét sérülés miatt kihagyta. Hollandia meglepetésre 1-0-ra kikapott hazai pályán Algériától 2 egyaránt a világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is felkészülési meccsen lépett pályára tegnap és ma hajnalban. A Kongói Demokratikus Köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Dániával. Panama 4-2-re nyert a Dominikai Köztársaság ellen, Dél-Korea pedig 1-0-ra legyőzte El Salvadort. Bronzérmes lett a magyar válogatott a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután a tegnapi elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától. Takács Boglárka 100 méteres síkfutásban ezüstérmes lett a finnországi aranykategóriás versenyen, míg 100 gáton Kozák Luca bronzéremmel zárt. Ugyanebben a számban Tóth Anna összesítésben a 9. helyen végzett, Kleckner Hanga pedig rúdugrásban lett 7. Meglepetésre búcsúzott a világ első Arina Sabalenka a Roland Garros női negyed döntőjében. A döntőjátszmát 6-0-ra veszített el Gianna Snyder ellen. Snyder az elődöntőben a selejtezőből érkező lengyel Maja Halinskával csap össze, aki 2 játszmában győzte le a 22. helyen kiemelt orosz Anna Kalinskáját.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett is, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. Több kórházat is bevontak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház tereit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Egerő Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A KSH adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Gyermekpornográfiával gyanúsított visszaeső bűnözőt vettek őrizetbe a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A gyanú szerint a 25 éves férfi áprilisban több közösségi platformra töltött fel kiskorúakról készült jogellenes felvételeket. A férfi egy ideje Székesfehérváron és annak környékén hajléktalan szállókon élt, végül májusban a fővárosban fogták el. Korábban hasonló bűncselekmény miatt már felfüggesztett börtönbüntetéseit élték.
Közlekedés.
Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tata között, valamint Bicskénél a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Az M5-ösön Röszke felé Örkénynél a korábbi korlátozás véget ért a baleseti helyszínnél. Az 55-ös kilométertől a torlódás lassan feloszlik. Aztán portál karbantartás miatt torlódik a forgalom az M7-esen Balaton felé a Tárnoki pihenő után. A 28-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, jelenleg 4-5 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 22 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tíme a nyert tenisz Grand Slam tornát magyarként. Közülük a két egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról már volt szó, most jöjjenek a párosban sikeresek. Közülük először Taróci Balázs kerül szóba, aki 1981-ben Roland Garrost, 1985-ben pedig Wimbledont nyert párosban a svájci Heinz Günthardtal. Mielőtt ezekkel a sikerekkel foglalkoznánk, idézzünk fel egy ezek előtt készült beszélgetést. 1979-ben Taróci Balázs a kor legnagyobb teniszezője Björn Borg ellen készült, először a svéd zseniről beszélt, de szóba kerültek olyan dolgok is, amik manapság már furcsán hatnak. Egy kommunista országban élő sportoló utazásának lehetőségeiről, profizmusáról, amatőrizmusáról és a keresett pénzekről. Még egyszer, 1979-ben készült ez a beszélgetés.
Mitrai Tamás azt mondta Borgról, hogy olyan szinte, mint egy metronóm. Most ő is ember tulajdonképpen, húsfér ember. Mitől tud többet esetleg, mint te vagy a többi élvonalbeli, világbeli élvonalbeli játékos?
Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog van a játékban, amit lehet gyakorolni és fejleszteni, de vannak olyan dolgok, mert valaki születik, és azt hiszem, hogy a Borgnak olyan adottságai vannak, amivel nagyon kevesen, sőt, tehát a teniszben jelenleg az egyetlen, aki ilyen adottsággal született, halatlanul higgadt és nyugodt, szenzációs lábmunkája és fizikai kondíciója, tehát vele született fizikai kondíciója van. Nyugalmi állapotban 36-ot ver a pulzusa egy perc alatt, ami azt hiszem, hogy szinte hihetetlennek mondható, és amellett labdaérzéke is van.
És ha kimész a pályára, nyilván úgy mész, hogy nyersz. Ezt érzed Borggal szembe is?
A Borg ellen is már játszottam egyszer-kétszer, és elég sokszor edzettem is vele. Tudom azt, hogy az ő játékában is vannak olyan hiányosságok, amit esetleg ki lehet használni, úgyhogy természetesen azzal a gondolattal megyek a pályára, hogy megpróbálom ezeket kihasználni, és akkor minél jobb eredményt elérni.
Nagyon sokszor láttalak, hál' Istennek, a televízió jó voltából játszani. Nagyon sok, nagyon nagy szereplésedet láttam, sikeres szereplésed, győzelmeidet. Nagyon sokszor viszont láttam azt, hogy bizony pont nyert meccset vesztettél el. Tehát az utolsó pillanat valahogy vagy idegileg kiengedtél, vagy nem tudom. Szóval valahogy nem tudtad, abban a pillanatban nem tudtál ott lenni úgy, hogy kellett volna. Ez mitől volt?
Azt hiszem, nincs olyan játékos, aki még nem veszített volna a mérkőzéslabdáról. És amikor az ember ilyen rengeteget játszik, tehát évi 80-90 mérkőzést, akkor biztos, hogy vannak olyan mérkőzések, amiket ő nyer meg meccslabdáról és ilyen vert helyzetből, és vannak olyan mérkőzések, amikor viszont ő veszít. Már idén is többször nyertem mérkőzéslabdáról, tavaly nagy versenyeken nagyon jó játékosok ellen tudtam nyerni mérkőzéslabdáról. Úgyhogy hát esetleg ez pont egy ilyen pekes széria, hogy pontosan akkor láthattál, amikor televízióban, amikor én nyerő állásból veszítettem.
Nagyon sokat utazol, nagyon sokat játszol. Szinte alig vagy itthon. Ki határozza meg, hogy mennyit játszál, vagy mennyit kell játszanod?
Természetesen a szövetségnek és a szövetségi edzőnek, a Jágfalvi Bélával ezt megbeszélem, és meg kell beszélnem, hogy én ezt hogyan gondolom, vagy hogyan szeretném azt, hogy milyen versenyeken szeretnék rajthoz állni, és mikor edzek, és mikor nem edzek. De van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy nekem van a kötelezettségeim itthon, tehát a Magyar Bajnokság és a Csapatbajnokság, és a Davis Kupa, és ezen kívül a fennmaradó időben gyakorlatilag ott játszom azokon a versenyeken, ahol én szeretnék.
A legjobb 25 profi játékos között vagy rangsorolva. Tulajdonképpen profi vagy?
Hát én azt hiszem, én szeretnék profi lenni a szónak a jó értelmében, ami számomra azt jelenti, hogy valaki a tudásának egyrészt a maximumát nyújtja a pályán. Életét igyekszik úgy alakítani, hogy az ő sportpályafutását a legjobb irányba befolyásolja. Úgy gondolok itt a legnagyobb kerékpárosokra, például a Merckxre, vagy a legnagyobb futballistára, a Cruyffra, vagy például a legnagyobb autóversenyzőre, vagy a Borgra, aki a legnagyobb teniszező. Úgyhogy azt hiszem, hogyha valaki egy nagyon komoly és nagy profi sportoló, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ezt nagyon-nagyon nehéz lehet elérni, mert rengeteg munkával kerül.
Mit jelent ez az anyagi oldalról, hogy valaki profi? Tehát évi viszonyban mennyit keresel?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Éppen ez a tenisz ebben különbözik minden más sportáktól, hogy itt nincsenek fix szerződések. Tehát egy labdarúgóról, hogyha a profi csapatot szerződik, akkor tudjuk azt, hogy éven kap egy évben 100 000 dollárt. Ha én nagyon jól játszom egy évben, akkor évi pénzdíjaimnak összeg elérheti a 100-120 000 dollárt. Ez nekem nagyon jó kell játszanom. Ez tavaly megtörtént. Előző években soha az pénzdíjaimnak összege nem volt több, mint 40 000 dollár, ami az én kiadásaimat talán, hogyha fedezi, hiszen a rengeteg úti költség és a szállodák és étkezés az nagyon-nagyon nagy kiadásokba kerül.
Valahol állásban vagy, dolgozol?
Én még mindig tanuló vagyok, nem fejeztem be a közgazdasági egyetemet, úgyhogy még mindig egyetemi hallgató vagyok.
Van valami gyűjtött pénzed azért a teniszből?
Hát azt hiszem, hogy ugyanolyan vágyaim vannak, mint minden magyar embernek. Szeretnék egy szép lakást és egy boldog családi kiegyensúlyozott életet, és már van egy lakásom, és van egy autóm is, úgyhogy...
És ne haragudj, hogy kérdezzük, hogy és óvatatlanul általában az emberek megnősülnek. Na most, te is megnősültél. Hát egyáltalán a nagy utazások közepette és az állandó utazások közepette, hogyan tudtál megismerkedni a feleségeddel? Egyáltalán hogyan tudtál összejönni vele?
Azt hiszem, hogy ez egyértelmű volt, hogy ha én majd egyszer meg fogok nősülni, akkor az mindenképpen valaki olyannal kell lennie, akit a tenisszel valamilyen kapcsolatban van, és valószínű volt, hogy majd a teniszpárról is fogom megismerni a kislány, akivel összeházasodtunk, ő itt teniszezett a Vasasban, nem túl magas színvonalon, de minden esetre innen ismerjük egymást már nagyon régen, és hát aztán így hozta a sors, hogy végül is összeházasodtunk.
Mi a hobbi? Mit szeres csinálni, hogy éppen ráérsz? Bár nagyon kevés időd van.
Nagyon szeretek könyvet olvasni, és nagyon szeretek tévét nézni is.
Most itt a Vasas pályán beszélgettünk, mert éppen csak itt tudtalak elérni, mert éppen áldam úton vagy. Mennyit edzel itt?
Naponta délután edzem. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy délután mindenképpen teniszezem, kb. 2-3 órát, és délőtt pedig vagy futok, vagy teniszezem, ez változó. Úgyhogy így aztán az egész napomat kitölti a teniszezés és a teniszsel való foglalkozás.
Ez a beszélgetés 1979-ben készült Taróczi Balázzsal, a következő pedig 6 évvel később, kevesebb, mint egy nappal azután, hogy megnyerte a wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthárdal az oldalán.
Még nincs egészen 24 órája, hogy túl vagy azon a sikeren, ami, és igazán nem akarom beléd beszélni, de életed legnagyobb sikere?
Igen, mindenképpen. Ennél nagyobb eredményt én még soha nem értem el, és ennyire soha nem örültem, még semmi egyszer nem megtudtam, amennyire ennek a tegnapi párosnak örültem. Egy percésen vitás, a teniszben a csúcs, a mindennek a wimbledoni bajnokság egyesben, de azután rögtön következik szorosan a wimbledoni páros. Ez magán a játékosnak. Biztos, hogy a tenisz értékelése az amerikai bajnokságnak például az egyes számának nagyobb, szóval fontosabbnak tűnik, mint a wimbledoni páros, de számomra sokkal nagyobb értéke van, hogyha én wimbledoni páros nyerek, mint hogyha az amerikai bajnokságot megnyerném Sydneybe, ha nem valószínűleg bekövetkezik, de éppen azért, mert annak idén erről álmodoztam, hogy hát én majd esetleg majd az alatt wimbledonban tudok valami eredményt elérni, és ez most megkövetkezett. Páros versenyek között én azt hiszem, hogy talán a wimbledoni bajnokság után a londoni páros világ bajnokságnak van a legnagyobb hangja. Tehát ennek ellenére nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ennek a versenynek olyan hagyománya van, hogy egyszerűen nem lehet elmondani, hogy milyen érzés ott megnyerni valamit. Tényleg nagyon jó volt.
Mond, milyen publicitást jelentett ez adott esetben?
Nem tudom. Én újságokat még nem láttam. Biztos, hogy ebben sokkal kevesebbet írtak rólunk, mint amikor tényleg megnyertük a páros világbajnokságot, hiszen akkor csak egy páros verseny volt, és csak páros számból állt, amikor semmilyen más esemény nem is volt a közelben, hogy akkor rengeteget írtak rólunk, amikor azokat a versenyeket megnyertük. Most ellenben hát természetesen itt az egyes, a lényeg, a férfi és a női egyes, hát különösen az, hogy tegnap ugye a Chris Evert, akinek angol férje van, tehát az angolok valamennyire úgy érzik, hogy valami közük van hozzá, nagyon dukkoltak nekik, és nagyon csalódottak, hogy kikapott.
De nem azt akarod ezzel mondani, hogy egyetlen rádió, TV, riporter, újságíró nem keresett meg benneteket?
Nem. Minden versenynek van egy menete, hogy a győzteseket rögtön a mérkőzés után az ember először bemegy egy interjú szobába, ahol nagyon sok újságíró kérdezi, és utána pedig a televíziónak ad riportot.
Mondd, mi volt a legfurcsább kérdés, amit itt ezen a sajtókonferencián feltettek nektek?
Hát, ez a te kérdés, ez az úgy. Általában ilyenkor mindig vannak az újságírók, akik ilyen kérdéseket tesznek, mikor játszottak először, amikor utána kéne nézni. Aztán általában ilyen taktikai kérdéseket szoktak föltenni, úgyhogy hát tegnap kérdezték, hogy ki határozza meg, hogy milyen taktikával játszunk meg. Hát tulajdonképpen olyan kérdéseket tesznek fel, amit már 100 000-szer föltettek az embernek. Nem emlékszem arra, hogy tegnap mi volt a legkülönösebb.
Tessék, itt a végén zavarba hozol, mert még rám nekem is kérdeznem kell. Balázs, nem gondolkodtál el, milyen furcsa lehet az, hogy most az egyébként olyan túlzottan szoros kapcsolatban nem lévő Magyarország és Svájc egy kicsit összeforrott, pontosan azért erre a néhány órára, mert Heinz Günthárttal az oldaladon versenyeztél.
Én nem tudom, hogy Svájcban mennyire kísérik ezt figyelemmel. Én elmegyek Svájcba, akkor én nem éreztem azt, hogy a Heinzet annyira foglalkoznának vele, mint amennyire, amikor például itt ő itt volt Pesten, akkor tényleg hát rögtön megjelent volna egy újság. De azt minden esetre tudom, hogy ott van, mert Magyarországon azt, hogy egy magyar is nyert, az sok embernek örömet okozott, úgyhogy ez viszont nekem nagyon jól esik.
Rengeteg telefonod volt?
Hát nagyon kevesen tudják a számot, legalábbis én azt hittem, de amióta fölkeltem, azóta megállás nélkül fogom a telefont a kezembe, hogy nekem már csomagolnom kellene, mert délután már utazom Bostonba, mert jövő héten ott játszom versenyt, de még egyszer nem tudtam neki látni, mert tényleg percenként sem a telefon.
Mondd, ez lenne a zenit?
Fene tudja, az embernek a teniszben tényleg az egyes, az legalábbis nekem is az egyesben elért eredmények voltak mindig a mérvadók, és ami a legfontosabb volt, és ami alapján én megítéltem azt, hogy hogy játszom, hogy az egyes milyen eredményeket érek el. De azt hiszem, hogy ez a wimbledoni bajnokság, ez egy kivétel, tehát úgyhogy tulajdonképpen én 5-6 évvel ezelőtt 80-81-82-ben eredményesebben szerepeltem el egy egyéni versenyeken, mint ahogy mostanában szoktam játszani, de ennek ellenére ilyen tényleg kiugró sikert soha nem tudtam elérni.
Délután még kimész a versenyekre?
Nem mondom, hogy utazom már el, délután már repülök Bostonba. Már elmegyek innen.
Te nem fonák érzés, hogy abban a városban, ahol tulajdonképp ünnepelhetnének, meg szorongathatnák a kezedet, már is csomagolnod kell, és állnod kell tovább.
Ez hozzátartozik a teniszüléshez, hogy itt az örömre és a bánatra túl sok idő nincsen. Hogy ez a szép is, meg a kevésbé szép volt. Ha az ember nyer, akkor egy kicsit szomorú, de hogyha kigap, akkor viszont jó, hogy rögtön el lehet menni, ahol az embernek nem sikerült valami. Úgyhogy ebben az esetben tényleg sajnálom, és különösen amiatt, mert ma este van a bajnokok vacsorája, ahol csak a bajnokok, a játékosok, azért csak a bajnokok vannak meghívva, és minden gondolom, hogy híres és előkelő emberek közé, és oda már nem tudok elmenni éppen amiatt, mert el kell utaznom, úgyhogy ez tényleg egy életre szóló gondolom, hogy egy életre szóló élmény lett volna. De hát mindenképpen el kell mennem, mert kedvén már Bostonban játszanom kell salakon, ami egészen más, mint a fű, és Amerikában ilyenkor rettentő meleg van és párás, úgyhogy nem engedhetem meg magamnak, hogy itt maradjak még egy napot, mert az ott jelenteni, hogy tudnak eleve feladnám a bosztoni versenyen a reményt is arra, hogy esetleg valami jó játszak.
Mond, minek tulajdonítható az, hogy a világranglista előkelő helyezettjei elég ritkán vállalkoznak párosra?
Ez most már nem is igaz. Ez egy időben így volt, de most már mindenki játszik ki. A Connorson kívül, a McEnroe játszik a Flemingel, a Lennon, a Felváltra játszik, hol a Gomez-dal az állítás. Ezen a héten is játszott egy Fenkart nevezőval, Becker, mindenki. Villanel azóta játszik jól egyesben, mióta párosban is sokat fejlődött. A Nyström ugyanez. Úgyhogy ez pár évvel ezelőtt volt, akkor a Bolt nem játszott páros, és emiatt őt utálhatták. De most, hogy a McEnroe, aki már 5 éve tényleg a világ legjobb, és ő játszik egyes párost is állandóan, emiatt a fiatalok, akik jönnek, azok is őt utánozzák, és most a párosban már mindenki játszik. Connorson kívül, aki ő nem játszik, tartok a szezerejét.
Te jó Isten, én itt már szégyellem magam, mennyi ideje fecsegek veled, pedig csomagolnál. Balázs, egyetlen kérdés záráskép. Mit gondolsz? Van fogalmad róla, hogy hány srácnak adott ez most, nem tudom én, impulzust, vagy minden esetre ösztökélést arra nézve, hogy ő is teniszezzen és jól teniszezzen?
Remélem, nem esetleg. Remélem.
Ebédeltél már?
Nem, de hát nem mondom, hogy még semmit nem tudtam csinálni, amióta fölkeltem telefonnál vagyok, még gyakorlatilag még föl se keltem.
Akkor jó étvágyat.
Köszönöm szépen.
Sok szeretettel gratulálunk neked.
Köszönöm szépen.
Szervusz Balázs.
Szia, hello.
Szevasz.
Ez a beszélgetés 1985-ben készült néhány órával azután, hogy Taróczi Balázs megnyerte a wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthardal. Taróczi volt a harmadik magyar, aki Grand Slamet tudott nyerni, hamarosan a negyedikről és az ötödikről is szó lesz.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
se acaba, te mamo pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te haré. Esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y no quieres para abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Néha elmegyek innen, most már nincsen akadály. Oda vezet a sorsom, ahol nem vársz és többé nem találsz. És ha nem jövök vissza, kérlek sose kiabálj. Én egyedül álltam ott és vártam, sose figyeltek rám. Elmegyek messzire innen, a szavamat adom, hogy többé nem kell visszatérek. A távolból nézem én, ahogy ölel a magány. Elmegyek messzire innen, a szavamat adom, hogy többé nem kell visszatérek. A távolból nézem én, ahogy ölel a magány.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tíme a nyert tenisz Grand Slam tornát magyarként. Közülük a két egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról, illetve a párosban 1981-ben Párizsban, 1985-ben Wimbledonban dialalmaskodó Taróci Balázsról már volt szó, most jöjjön Temesvári Andrea, aki kerek születésnapját ünnepelte április 26-án, de a bulit otthagyva belátogatott a Nemzeti Sport Rádióba.
Hát ez nem titok, 60 éves lettem, bárki rámegy az internetre, és a Wikipédia elárul mindent.
Hát egy gyönyörű fiatal hölgy ült velem
szemben. Nagyon szépen köszönöm.
Hát az Isten érdesen, hogy itt vagy? Hogy nem családi körben, vagy valami más körben ünnepled?
Hát ott lennék, szép... onnan jöttem el, képzeled. Jó, hát még az ebédről is fölálltam a kedvetekért, úgyhogy mivel azt hiszem, hogy tényleg ez egy nekem is megtiszteltetés, hogy bejöhetek és egy picit beszélgethetünk a múltról, a jelenről és a jövőről. Én azt gondolom, hogy ezért is szakítottam el egy pici időt most ma.
Eddig mi volt a születésnapi ünneplés, ami már túl vagy?
Hát nagyon nagy meglepetés, mert már tegnap este volt egy fantasztikus vacsora, és hát mondhatom egy kis szórakozás ott az étterembe, amit az unokatestvérem és a testvérem, meg a gyerekem, a nagylányom, mert a két fiam most még Amerikában tanul, szerveztek meg, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, és hihetetlen jól éreztem magam. De mondtam, hogy én ezt elviselem most még egy pár napig, illetve lehetne azt, hogy most egy éven keresztül ilyen kényeztetésbe legyen részem, úgyhogy elfogadom.
Bulizós alkat vagy egyébként?
Nem annyira. De szeretek táncolni, imádok táncolni, úgyhogy tegnap ezt is sikerült megvalósítani.
És akkor még a mai nap során is azért valami még biztos lesz, ha elengedünk innen.
Igen, még szerintem így a szűk családi kör.
Emlékszel gyerekkorod születésnapjaira? Úgy általában szívesen emlékezel születésnapokra?
Igen.
Na, mik voltak azok gyerekkorodban, amikor úgy különösen emlékszel?
Hát az első pár évre arra nem annyira hát emlékszem, de azt tudom, hogy... ugye fiatalon kerültem ki apukám, anyukám, tehát főleg apu miatt, amikor abba hagyta a karrierét Algérba
értünk. Bocsánat, aki nem tudnál, kosárlabdázott,
igen,
és kosárlabdaedzőként dolgozott.
Hál' Istennek még él, igen, ő él. 92 éves lesz idén, reméljük decemberben ezt meg is ünnepelhetjük.
Hát ha hallgat bennünket, akkor innen is üdvözöljük Temesvári Ottótól.
Igen, nagyon, ő is ott volt tegnap, hál' Istennek egy gyönyörű szép beszédet is mondott, amint természetesen én... hát nem bírtam visszatartani magam, és egy kicsit pityeregtem is, úgyhogy nagyon jól esett. Tehát Algériába voltunk, hát onnan emlékszem egy picit vissza így egy szülinapra, de hát igazából amikor hazaérkeztünk Magyarországra 10,5 éves koromba utána, nem mindegyikre emlékszem ám, de bevillannak szülinapok.
Mondok, egy 20. születésnap, az biztos bevillan,
persze,
akkor már egy csúcsán voltál. Tehát
hát
abszolút...
akkor pont mondhatni, hogy sajnos nem, mert a csúcson voltam, amikor utána megsérültem 87-ben, tehát pont 21, tehát 20, igen, után, úgyhogy ott volt 2 év, ami nagyon nehéz volt, de nem emlékszem mindegyikre vissza, szóval hihetetlen a meccseknek a meg a versenyeknek a ahogy visszapörgetem néha, nagyon sok minden bennem van még, hihetetlen módon még egy beütésre is emlékszem, de vannak olyan meccsek meg versenyek, amit apu nagyon-nagyon jól elmond, és azt mondom, tényleg volt, de nem ugrik be, úgyhogy nem tudom elmondani, hogy ez miért van, meg azt sem mondhatom, hogy mindig a legjobbak jutnak eszembe, tehát van olyan, ami randomszerűen jut csak eszembe. Meg ilyen fiatalkori, például ezt tegnap is, vagy tegnap előtt nyilatkoztam, pont a Magyar Tenisz Szövetségtől csináltak velem egy pici gyors interjút, és ott említettem meg, hogy az első Európa-bajnokságom, ami Nizzába, amit megnyertem, nem az első, hanem amit megnyertem elsőt, arra például teljesen emlékszem a beütésre, a mérkőzésnek pontjaira, ki ellen játszottam, szóval hihetetlen. De utána meg kiestek dolgok, szóval...
Hát nagy sikereket azért majd fel fogunk említeni. Aztán, hogyha esetleg nem emlékszel rá, akkor majd megpróbáljuk összerakni ezeket a sikereket. Viszont arra emlékszel-e, hogy hogy kezdted a teniszkarrieredet? Hiszen, ha jól tudom, 5 éves korodba kerültél ki édesapád révén Algériába, akkor előtte még itthon nem teniszett.
Nem, egyáltalán nem. És ott is inkább apukámnak volt... ilyen, hát fiatal gyerekeknek ott mellette a magyar közösségnek felkérték, hogy tartson kis kosárlabda edzéseket, és hogy sportoljanak, és oda mindig elmentem. Tehát én nagyon sokat kosaraztam. És én nekem úgy kezdődött az egész, és ezt mai napig mondja mindenhol apukám is meg is, hogy ő imádta a teniszt, és ő teniszezett, ő volt a tenisz szerelmese, és arra gondolt, hogy ahogy én növök fel, megtanít, de csak azért, hogy legyen neki egy partnere, hogy nekem mindig valakit felhívni, és alkalmazkodni valakinek az idejához.
6 éves kislány
voltam? Nem 6 éves voltam, hanem már 8-9 bőven elmúltam, amikor elkezdett megtanítani. Tehát nem arra gondolt, hogy majd Algériába, hanem majd amikor felnövök, hogy legyen egy partnere. De hát olyan gyorsan elkezdtem megtanulni, amiket tanított, meg olyan jól felfogtam ennek a tenisznek a technikáit, meg a taktikáit, ahogy elkezdett nekem sokat erről beszélni, meg utánoztam, meg néztem videókat, meg ahogy mutatta, hogy tényleg mutatott valamit, és rögtön megcsináltam, és ezen teljesen szerintem ő is elájult, hogy ilyen gyorsan tanulok meg valamit, és meg is tudom csinálni. Tehát nem csak meg egyszer, hanem folyamatában. Úgyhogy itt alakult ki ennek a sportnak a nem csak szeretete, hanem az, hogy tényleg bírom is a terhelést. Tehát akkor utána már lementünk, és hobbiból, de hogy jó, akkor menjünk le többször. Akkor én mondtam, apuci, még ezt gyakoroljuk, még azt gyakoroljuk, és amikor hazajöttünk Magyarországra, akkor én szerettem volna folytatni.
Akkor olyan 10 éves körül.
10 és fél éves volt, amikor visszajöttünk Budapestre.
Ez az időszak, amit a bevezetőben is említettem, ugye volt ez a bizonyos acélféle kulturpolitika, ez a 3 T betű, ez a támogat, tilt és tűr című rendszer. És akkor ezt mondtam, hogy talán a tiltva nem volt a tenisz, de hogy igazából nem is volt akkor támogatva. Gondolom, édesapád is hiába szerette.
Nem igazán, egyáltalán nem volt. Hát egyáltalán
tiltva nem volt,
igazából
de legalább egy tűrték
akkor. Úgy kellene fogalmazni, szerintem az a ahogy elhangzik, hogy ez a tenisz sportág akkor is a gazdagabbak sportága volt.
Úrisport, vagy az úri sport, a kommunisták, és emiatt úgy el is nyomták.
És az nem volt,
nem volt támogatva.
Nem. Éppen ezért is volt nehéz apunak az elején ezzel úgy mit kezdeni, mert ahova levít, ott látták az edzők, mondták, hogy jaj, hát igen, ügyes, de nem nagyon vettek külön. Kicsit más apu elkezdett, ugye akkor találta ki, hogy mi lenne az, hogyha Andi egy olyan stílus tanulna meg, amit az a akkori női tenisz nem nagyon játszott. Egy kicsit férfiasabb, akkor jött a Björn Borg féle nagyon kemény pörgetéseknek a dinamikus másik adogatás, kickserve, ahogy így hívjuk. És mi lenne, hogyha az adottságom megvolt, ügyes voltam, meg tudtam tanulni, hogy azt tanítaná meg ezt a stílust. És ezt itthon még annyira nem fogadták el, a régi stílus tanították, és végtelenség próbáltak visszaállítani arra, amit ők tudtak, és apu meg nem engedte is. Az én édesapámnak nem volt soha szándéka az elején, hogy ő legyen az edzőm. De végül is, ugye pénzük nem volt a szüleimnek arra, hogy egy külföldi edzőt felkérjenek. Nem is volt olyan edző itthon, aki utazott volna velem, vagy elvitt volna külön versenyekre. Mentem a nemzetközi versenyekre, amikre elküldtek, egy ilyen Európa-bajnokság, vagy amikor kimentem legelőször a Amerikába, Miami-ba volt a nem hivatalos egy kis világbajnokság, ezekre mindig a szövetségből kiküldött egy vezetőt a szövetség, de oda még nem is tudott kikísérni apu, de utána már muszáj volt ő elkíséri, mert egyedül abba a korszakba, amit te is említettél, hát azért egyedül a világba nem nagyon engedett el
Most engednék el egy 14 éves gyereket, meg 15 éves gyereket.
Meg azért arról beszélünk, hogy akkor egy normális magyar állampolgár 3 évente egyszer utazhatott ki.
Hogy sikerült neked ki?
Hát úgy, hogy mint válogatott játékos, külön engedélyeket kaptunk mindig a versenyekre, és akkor kaptunk egy olyan külön, visszakaptuk tulajdonképpen az útlevelet, tehát engedélyezve lett, hogy mi elmehetünk ezekre a versenyekre. De volt olyan, amikor már több nemzetközi versenyre, mert már nem junior, hanem felnőtt versenyekre mentünk, amikor azért csak apukámnak meg nekem adták oda az útlevelet, féltve azt, hogy anyuval megyünk, akkor nem jövünk vissza. Tehát azért nagyon sok mindent éltünk meg mi, vagy főleg én azt gondolom abban a korban, amikor azért ma egy 14-15 éves még talán a politikában úgy nincs annyira benne. Nekem azért ezt korán fel kellett fognom, hogy mivel jár, vagy mi az a fantasztikus lehetőség, amit megkaptunk ebbe az időszakban apukámmal, hogy hát engednek, hogy játszunk, vagy játszunk, tehát kikerüljek, és bármikor, bárhova tudjak elutazni. Azért azt hozzáteszem, hogy mivel mindenhova vízumot kellett kérni, nem volt könnyű egy programot megszervezni. Tehát éppen ezért, amikor a csúcs időszakomban nem is volt sajnos nekem megadatva, hogy azok a lehetőségeket kihasználjam, hogy például egy-egy verseny után voltak bemutató versenyek, ahol és ahová meghívtak, de képzeld, nem tudtam elutazni, mert nem kaptam olyan gyorsan meg a vízumot, hogy részt tudtam volna venni ilyen bemutatókon a legjobb játékosokkal a világon. Tehát egyet be tudtam vállalni, mert megkaptam időbe, amikor tudtuk, hogy ha időbe szóltak, leadtuk az útlevelet, és akkor megcsinálták. De volt olyan, hogy nem maradt már idő arra, mert egy magyar állampolgárként vettek ugye mindenhol, és annak meg volt, hogy mennyi időt kell várni a vízumért.
Igen, most hirtelen számolgatunk magamban, itt nagyjából ugye a 70-es, inkább a 80-as évek elejéről beszélgetünk.
Igen, hát a 80-as évek végéig, a 89-ben.
Nagyon sokáig még Ausztriába is vízunk kellett, de Németországban mindenképp vízunkat, mindenhova. És ráadásul más útlevelünk is volt, mert ugye volt a piros útlevél az 5 szocialista országban, igen, és volt az a bizonyos kék útlevél, ami az abszolút az álmok ne továbbja
az,
volt.
És én azt kaptam meg, így van.
Visszatér egy picikét még Algériából a hazatérésre. Na most, hogyha manapság eldobok egy teniszlabdát valahol Budapesten, biztos, hogy eltalálok egy teniszpályát. Akkoriban az ha jól emlékszem, így 70-es évek második felében azért nagyon-nagyon kevés teniszpálya volt. Budapeste országos szinten meg talán még kevesebb.
Hát, ahogy mondod, nagyon, nem azt mondom, hogy kevés, inkább amiből kevés volt, ugye Salak az európai játékosoknak, meg a játék stílusa is inkább a salakos pályához áll közelebb, mert valahogy Európában az terjedt el. De a kemény pálya, ami Amerikában vagy például a füves játék, ugye Wimbledon, meg az Ausztrál Open-t, én még játszottam, amikor füvön volt, képzeld el, megtartva, nem ezen a rebound észen, amin most. Tehát
Magyarországon volt füves pálya?
Nem, de hogy volt. Volt, soha nem feleltem, a Hélia, vagy a nem is tudom melyik szállodának, az Olimpia fönt a Norma fánál egy ilyen rekordtán-szerű pályája, ami hasonlított a legjobban ahhoz, ahova egyszer mentem, például a nizzai Európa-bajnokságon, az nem salakon, nem kemény pályán volt, és ott edzettünk, kértünk lehetőséget, úgyhogy azt el tudom mondani, hogy akkoriban is nagyon sokat segítettek, amikor tudtak ilyen lehetőségben, ez a szálloda odaadta a pályát, meg persze megmondta, hogy mikor mehetünk, mikor üres, de nagyon nehezen tudta apukám megszervezni, hogy azon a pálya rendszeren tudjon engem végigvinni, ami kellett. Éppen ezért alakult az is ki, hogy amikor felajánlotta a Nick Bolitari, ugye tudjuk, hogy Nick Bolitari alapított meg egy nagyon szép, fantasztikus teniszakadémiát, és ő látott engem először 12-13 évesen, akkor rögtön felajánlotta az édesapámnak, hogy bármikor nyitva áll az ő akadémiának az ajtaja és kapui és vendégül lát minket, úgyhogy mi nagyon sokat mentünk oda, ami Floridába volt, mert ott tudtunk teljesen fantasztikus körülmények között felkészülni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kellett salakon, ha kellett fedett pályán, ha kellett füvön, ha kellett kemény pályán, ott minden adott volt, és a partnerek is. Úgyhogy ez egy nagy segítség volt számunkra.
Itt a 70-es évek végéről, 80-as évek
ez eléről. Ez nem a 70-es évek, ez a 80-as évektől egészen 80-as évek.
Te gondolkoztál rajta, hogyha mondjuk 300 kilométerrel nyugatabbra születsz, akkor mennyivel lett volna esetleg más a pályafutásod?
Hát ha azt vesszük, hogy nagyon sok... Én azért a kérdésedre úgy válaszolnék, először megfordítom. Én nagyon büszke vagyok, és voltam mindig is, hogy magyarként szerepeltem, vagy képviseltem az országomat. Tehát eszembe nem jutott, hogy mást képviseljek. De azt el tudom mondani, hogy nem egyszer, nem kétszer, és nem tízszer mondták a menedzserirodám, vagy azok, akik erről beszéltek, hogyha én elmennék, és már pedig ajánlottak föl más országokból lehetőséget, akkor sokkal nagyobb szerződéseket kaptam volna, inkább így mondom. Tehát támogatói szerződések, ruha szerződések, kozmetikai szerződések, vagy bármi, ami ezzel az iparág, vagy tehát a reklám értéke ugye már akkor elkezdett főleg Amerikában a tenisznek nőni. És az egy kuriózum volt, hogy megjelent egy kis magyar kislány, aki nem csak teniszezni tud, hanem több nyelven is tud beszélni, plusz még talán a vakok között félszemű, most bocsánat, ezt úgy mondom, hogy még egy kicsit így helyeskésebb is, és azzal is foglalkozik.
Ezt nyugodtan mondhatod, mert nem akarok összehasonlításokat tenni, de Chris Evert volt egy gyönyörű teniszező, ezt követően te még szebb voltál, és tényleg kuriózum voltál, tehát
igen.
Abszolút, tehát
pont ezért vele szerették,
lehetett volna reklámozni, minden,
igen,
mert egy gyönyörű
fiatalány voltál. Pont ezért szerették volna ezt egy kicsit kihasználni, De Magyarországon a piac annyira nem volt senkinek egy olyan befektetés, hogy nem is akart. Na hát most egy magyar rendben van, de most hol, mit fog hirdetni Franciaországban? Rehet, csináltak persze mindenféle hát apróságokat.
De nem mondjam a nevét. De, igen, jól látva rajtad a krokodilos pólón,
igen,
nincs adat semmi gond.
De mindegyik ország azért próbálja saját versenyzőit előtérbe helyezni, tehát nem hiszem, hogy akkor azt úgy tudta volna megtenni, hogy ha mondjuk én franciává válok.
Nyilván ez egy egészen másik történet. Ide születtél, Magyarországot képviselted, és az megfordult a fejedbe, hogy jobb lett volna esetleg később születni, mert később születsz, beleszületsz ebbe a celeb világba, ami most van. Te egy óriási celeb lehettél volna. Ez vonzott volna téged? Ez az állandó szereplés? Ugye ez egy nagyon csúnya kifejezés. Nem
én
is
nem használnám celebnek, mert én azt gondolom, hogy bennem soha nem ez is nem ez motivált, meg bennem nem ez merült fel.
De szeretnél
egy sportoló nem celeb, egy sportoló, vagy nem tudom ennek a
jó,
szónak
jó, celeb lejáratod,
mert azért most, igen,
igazad,
tehát most...
Celeb lejáratod, de értsük akkor jól a celeb
akkor
kifejezést.
Akkor jó értelmében...
Úgyhogy a médiában sokat szereplő és különböző területeken szereplő sportolót, aki egyébként megdolgozott teljesen a sport teljesítményével.
Igen, tehát én ezt lovagoltam volna meg, vagy örültem volna, hogyha ezt egy picit jobban kihasználják, vagy itthon egy picit jobban megkapja. És nem csak magamról beszélek, hanem nagyon sok sportoló nemzetközi színvonalú eredményei után valahogy itthon annak idején nem kapta meg ugyanazt a figyelmet szerintem, amit megérdemelt volna. És amit kérdezel, nagyon sokunkban megvolt az a vágy, hogy ezt a tapasztalatot, ezt az átélt pillanatokat át tudnánk adni a fiatal nemzedéknek, és ugye mi egy példaképpé váltunk, és azért sok sportoló hasonló cipőben van úgy, mint én, hogy azért nekem sincs szereplési vágyam, akkor ha, tehát mi olyan átlag, vagy legalábbis én nem hiszem, hogy nekem, ahogy mondtad is, olyan hihetetlen módon mindig és mindenkor szeretnék szerepelni. Ha most van egy ilyen apropója, hogy meghívtatok, nagyon szívesen, de a semmiről nem szeretek beszélni, mert az nem nincs itt. Ha van egy nagyon jó eredmény, van egy olyan, amit az ember szeretne elmondani a sportjával kapcsolatosan, természetesen. Tehát feleslegesen nem, de, de azért azt gondolom, hogy akik ebben a sportágban hihetetlen eredményeket értek el, azok tudnak segíteni a jövő fiatal sportolóért. És szerintem ezt külföldön sokkal jobban csinálták, vagy még mai napig talán csinálják.
Ez azért kérdem, mert hirtelen gondolkoztam, hogy ugye Kurnyikovának hívták azt a hölgyet, aki jó, de gyönyörű Kurnyikova, volt,
jó, de
inkább
de
ott Manöken nincsen.
De ő amerikai is lett nagyon korán, tehát ő azért más.
Csak
ő,
hogy felkaptak egyébként egy olyan teniszedő hölgyet, aki tudásban
nem érte el azt az eredményt.
A bokádig sem érte el tudásban.
De ehhez kellett az is, hogy ahogy mondtam neked, ő nagyon korán amerikai lett, és ő e felé elment. Azért mi meg, vagy legalábbis az én stábom, a menedzserirodám, meg amikor átlátták, hogy azért Magyarország egy kis piac, és nem, akkor inkább a tenisznél maradtunk valahogy. Ami persze elestem sok-sok ilyen szerződéstől, de mégis az apukámmal így döntöttünk, és akkor ebbe bele nyugodtak, tehát talán ezért is esett volna jól akkor meg utólag, hogy azért egy ilyen sportoló, aki úgy döntött, hogy mégis megmarad magyarként is, ezt képviseli, hogy akkor egy kicsit kiemeljék, és azt mondják, hogy fú, de büszkék vagyunk rá, hogy nem hagytad el az országot.
Keserűséget érzek most ebben a pillanatban a szavaidban.
Nem, egyáltalán. Nem, ez nem keserűség, csak azt gondolom, hogy jól esett volna. Az nem keserűség. Ha úgy mondanám, hogy fú, azt gondolom, hogy ezt nagyon rosszul éltem meg, nem, de az, hogy, hogy jó lett volna, te, miért nem mondjam ki, ha így gondolom. Tehát szerintem jól esne mindenkinek, de teljesen jól vagyok a bőrömbe, tehát nincs ilyen
csak
probléma.
Csak
az
furcsa, hogy te hatalmas sikereket értél el, és nem tudom, hát nyilván jutottak hozzád a visszhangok, azért mondjuk a sport szaklapnak a hátsó oldalán tudtunk olvasni róla egy hatsorost például. Tehát manapság, ha valaki egy Grand Slam tornán megy egy kört, akkor az kétoldalas cikk.
Jó,
kétoldalas
de azért...
Ez biztos kicsit hiányzik neked
persze,
is, hogy,
hogy erről beszélünk.
Ezt mondtam a bevezetőben is, hogy alig tudtuk követni a karrieret. Televízióban
nem
látunk.
De miért? Téged. Mert megint visszakanyarodva, az a sportág itthon nem voltam felkapott. Mi volt a futball, azok a olimpiai sportágak, ahol olimpikonok, meg olimpiai érmet szerző versenyzők szerepeltek, az volt a fontos. A teniszbe talán el se jutott nekik az, nem fogták fel, nem mérték fel azt, hogy ez mekkora eredmény. Mivel nem volt ennyire elterjedve, vagy nem vették, nem volt ekkora támogatottsága, nem volt annyi pénz benne. Úgyhogy ennyi, ezzel nem tudsz mit kezdeni. Hát most hál' Istennek, ma már tényleg azt gondolom, hogy ma már sokkal jobban értékelik azt, amit elértem, mert látják, hogy milyen nehéz, látják, hogy mennyire örülünk egy-egy, ahogy te is mondod, egy-egy Grand Slamen, hogyha egy-egy kanyart nyer egy magyar, és hogyha netán tényleg eljutnának még jobb eredményig, akkor tényleg kell értékelni, mert ezt a sportot hihetetlen mennyiségű sportoló űzi. És szerintem az világ egyik legnézettebb sportága.
És minden kontinensen népszerű.
Népszerű.
Ha szóba hoztad az olimpiát, ha jól emlékszem, ugye 88-tól olimpiai sportága tenisz. Gondolom,
nem,
emiatt...
volt már bőven előtte is. De... előtte is volt, 84-ben újra akkor visszahozták.
Bemutatós volt.
Én nem, játszottak már korábban is, csak 84-ben is visszahozták azt, és hát akkor nyerte Stefan Edberg meg Steffi Graf. Amikor mi nem jutottunk ki az olimpián, a 84-ben együtt tudjuk, hogy miért. És úgyhogy régóta olimpiai sportág.
De az olimpia, gondolom, azért az úgy kár, hogy nem a pályafutás, hogy csúcsán volt olimpia.
Hát 84-ben lett volna, ahova nem tudtunk volna kimenni, ott voltam igen. A legjobbak között, tehát azt nagyon sajnálom, hogy akkor nem...
Ott lettél volna egyébként? Tehát akkor a világranglistás alapján lehetett menni az olimpiára, ugye?
Akkor voltam a világ legjobbjai között, hát persze.
Tehát ott lettél volna.
Szerintem igen, szerintem ott nagyon nagy eséllyel lettem volna érmes, én azt gondolom.
Na, akkor most beszélgessünk a nagy sikerekről. Hiszen ugye, nyertél Roland Garrost, ugye bár egyéniben is ott voltál mindenütt, ha jól tudom, a legjobb 16 között az összes Grand Slam tornán. Mik azok a sikerek, amik úgy elsőre beugran neked? Aztán majd helyre tesszük ezeket a sikereket, mondtad, hogy nem mindenre emlékszel.
Bár ahogy mindig elmondom, a Grand Slam torna győzelem az egy teniszező életében az egyik legfontosabb ilyen versenysorozat, de ettől függetlenül ugye azt párosba sikerült megnyernem Martina Navratilovával.
Ott voltál,
és ráadásul ugye a Steffi Graf Szabatinit vertük nagyon-nagyon simán meg, de tényleg azt gondolom, hogy hihetetlen jó mérkőzést játszottunk ott, és nagyon összeszedetten tudtuk őket megverni, meg az egész két hetet tulajdonképpen megvertük a világ legjobb párosait Martinával, de ettől függetlenül, amikor azt mondod, hogy egyéni eredményeim, én azért az egyéni eredményemre nem azt mondom, hogy jobban emlékszem vissza, de valahogy nekem az mindig közel állt, közelebb állt egy picit jobban, mert én a párost, meg a vegyes párost mindig egy kicsit olyan játékszinten, meg élvezettel fogtam fel az egyéni. Az is persze élvezett, imádtam minden pillanatát, de ott tényleg csak az ember magára számíthat, és maga rontja el, vagy maga nyeri meg. Persze a csapata ott a pályán kívül segít neki, de én ezekre az egyéni torna győzelmeire nagyon-nagyon büszke vagyok.
Hát mi nagyon büszkék vagyunk azért el a Roland Garros győzelmedre is.
Tudom.
A Navratilova akkor a kor legjobb teniszezője volt. Igen. Hogy kerültetek össze?
Hát ezt már elmondtam annyiszor, ez egy hihetetlen...
Itt még nem mondtad
igen,
el, úgyhogy
hihetetlen
légy szíves, mondd el. Én is tudom, hogy hogy van, ja, akkor
ez tényleg így történt. Egy ismerősömnél szálltam meg Los Angelesbe, és azonos... menedzserirodánk volt a Martinával az IMG, és ugyan mondta nekem, de nem árulta el, fölhívott egyik nap a hölgy, aki engem menedzselt, hogy jaj, itt vagy, ezen a számon elérhető vagy. Mondom, ugye akkor nem volt mobiltelefon, tehát azért mondjuk, tehát nem volt mobiltelefon. És mondom, igen, ezen ellen, de mondom, miért? Jaj, majd fog valaki hívni, de ne lepődj meg. Jó. Egyik nap csöng a telefon, bemutatkozik Martina, leraktam a telefont, mert én azt hittem, hogy valaki szórakozik velem, már mondom, ez nem létezik, hát mit akarhatna. Még egyszer fölhív, kell rá egy perc rá, megint leraktam a telefont, és azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalom, amikor már leraktam, mondta, hogy ne rakjam már le a telefont, hát hallja, hogy én vagyok, ő tényleg Martina. Utána tényleg, ahogy elkezdett beszélni, rájöttem, hogy az ő hangját ugye ismertem jól, és azt kérdezte, hogy az akkori párja lesérült. Ez ugye olyan december vége, de január elején lehetett. Nem. December közepén, bocsánat, hogy következő évben játszanék-e vele főbe fél évig a Roland Garrosig párost. És mondom, hogy? Hát, hogy a partnere úgy néz ki, hogy komolyabb sérülése van, és hogy ő engem nézett, és látott, és ugye ismert, megismert, nagyon szimpatikus az egész attitűdöm, a játékstílusom úgy érzi, hogy az ő játékstílusával abszolút egy nagyon jó párt alkotnánk, és akkor én pontosan így hangzott el, amit kérdeztem tőle, de ezt annyira, ezen mai napig, mert nagyon jóba vagyunk, mai napig a gyerekeimnek is elmondja, hogy ezen annyit nevetett, mondtam, de Martina, neked tényleg elment a józan eszed? De szó szerint ezt mondtam. Hát én nem vagyok egy páros játékos, te a világ legjobb játékosa vagy, szinglibe, párosba, Grand Slam tornákat nyertél. Én akkor talán 13. voltam a párosban, hát, ami fantasztikus, de nem tartottam magam páros játékot. Én élveztem.
Hát mekkora lehetőség a világ legjobb.
Tudom, de reálisan is akkor nagyon leszúrt, ő persze nevetett ezen, hogy mondhatok ilyet, ő teljesen normális. Azt mondtam neki, jó, akkor jött a következő mondatom, de mondom, Martina, ha véletlenül nem úgy sikerül, hogy te gondolod, mindenki azt fogja mondani, hogy miért választottál valaki ilyet magad mellé, amikor bárkit választottál volna. Azt mondja, igen, de az a bárki, az pont te vagy, mert én pontosan tudom, hogy te mire vagy képes, pontosan tudom, hogy lehet, hogy te még nem tudod, hogy milyen adottságaid vannak, és hogy az egy kis gyakorlással mennyire jó kis csapatot tudunk mi a pályán alkotni, úgyhogy bízz abba, hogy én nagyon jól döntöttem. És mondtam neki, jó, legfeljebb, ha nyerünk, úgyis azt mondják, hogy te egyedül is nyernél pályán, ha kikapunk meg, majd rám fogod, hogy én meg nagyon gyenge játékos vagyok, hát ez van, ez jött össze. És annyit nevetett ezen, és akkor utána elkezdtünk januártól készülni, és hát hihetetlen mennyiségű időt töltöttünk el ugye azon, hogy begyakoroljuk a dolgokat, és nagyon-nagyon bizalmat adott nekem, hogy tényleg elhitette velem, meg hát az elhittem utána én is, hogy azért fel tudok nőni ehhez a feladathoz. Itt igazából azon volt a hangsúly, hogy pontosan tudtuk, hogy engem fognak elkezdeni többet játszani, tehát rám fognak játszani az egész mérkőzés alatt, úgyhogy én erre felkészültem, és amire viszont nagyon büszke vagyok, az az, hogy tényleg olyat produkáltam, amire még talán én se gondoltam, hogy képes vagyok, mert olyan ellenfeleket vertünk meg, és úgy tényleg, hogy valahogy néha próbálták kizárni, hogy őt ne nagyon játszatsák a egy-egy gémben, tehát tényleg rám játszottak végig.
Megvertette őket, és kész.
És folyamatosan, amikor leültünk a pihenőnél, mindig rám nézett, és azt mondta, na, látod, hogy te mire vagy képes? És akkor úgy elkezdtem elhinni, hogy tényleg mire vagyok képes. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, meg ennek az egész fél évnek, hogy ő ezt bevállalta velem, és nagyon hálás vagyok érte.
Temesvári Andrea, Roland Garros győztes teniszező, ötszörös magyar bajnok, aki 1983-ban az év sportolója volt. Ez utóbbi kettő talán kevésbé ismert a közvélemény előtt. A Roland Garros győzelemről pedig már beszélgettünk itt az elmúlt percek során, leginkább arról, hogy kerültél össze Navratilovával. És hát említetted, hogy ez a kapcsolat közöttük egy fél évre szólt. Nem is került szóba, hogy Schreibernek a meggyógyulása után esetleg ti még mindig maradtok?
Nem, mert ők szerződés alatt voltak, tehát ha, igazából...
Igen, tehát akkor, amikor sérült a partnered, akkor tudsz választani magadnak egy új partnert, de utána, de sajnáltad, nem, hogy véget ért?
Hát
nyerhetettek volna még több Grand Slam tornát.
Igen, de utána ugye én, még ha meg is kért volna, pont akkor sérültem meg, és 87 és 89 között, tehát 2 évet nem is játszottam.
Említetted, hogy valamilyen szinten tartjátok ma is a kapcsolatot Navratilovával. Igen. Időnként látjuk díszpáholyba, itt-ott, egészségállapota javul?
Igen, abszolút. Hallom, igen, jól van, szerencsére.
És mit jelent, hogy mit, ha vont egyszer úgy...
Nem, van, hogy írogatunk, van néha minden nap, hetente, tehát nagyon jó, tényleg nagyon jó. Tudom, hogy miket csinál, ő is tud, fiaimmal találkozikként, úgyhogy nagyon jóban vagyunk. Tehát ezt úgy lehet mondani, hogy mi tényleg baráti kapcsolatban maradtunk.
Ugye, amikor megnyertétek együtt a Roland Garrost, így hirtelen számolgatok, hogy akkor voltál...
Mi közöttünk 10 év a korkülönbség.
De te 20 voltál.
És ő meg
30 volt. Gyakorlatilag akkor kezdted a pályafutásodat, de már a csúcson voltál, és ekkor a kellemetlen sérülés. Ez mindent megváltoztatott?
Hát szerintem igen.
De ugye ezt nem tudsz visszatérni olyan szinten?
Tehát nem, hát azért 87-ben, amikor kiment a bokám, és a legjobb orvosok Amerikában nem vállalták, és el kellett keresni egy olyan orvost, aki Svájcba műtött meg, aki a legjobb focistáknak volt az orvosa, és ő ilyenre specializálódott. Tulajdonképpen nekem a bokacsont és a sípcsontom, ahogy ugye összeérintkezett ott, amikor ki fordult a bokám, ott kellett, ott tört le két csont, és ott azt le kellett szegecselni, tehát neki össze kellett valahogy rakni, és ő amikor azt mondta erre, hogy hát ő megcsinálja, de azért nem tudja garantálni, hogy olyan lesz, mint régen, és nem tudja, hogy én ezt a profi teniszt mennyire tudom, milyen magas szinten fogok tudni játszani, de hogy top 10-es játékos leszek-e újra, nem garantálja.
Zavart egyébként, mikor visszatértél? Tehát annyi,
nem. Az zavart, amikor ezt mondta. Az sokkal jobban zavart, azt hiszem egy fiatal lány, 20 évesen, 21, amikor mindent ráraksz, az életed csak arról szól, az elmúlt mondjuk 10 évben, hogy a tenisz, és mindent félretolsz, hogy, és a csúcsom vagy, hogy azt mondják, hogy nem fogod tudni biztosan úgy folytatni, azért az úgy, azt hiszem, hogy melbevágja az embert, és szerencsére sikerült jól a műtét, 4 hónap múlva mondta, hogy ha összeforra az a rész, akkor ki tudja venni a csavarokat, mert már nem kell, hogy ott legyenek, akkor megcsinálta ezt a műtétet újra, és akkor utána kimentem Floridába, mert mondta, hogy melegebb éghajlatok, melegebb helyen edzek újra, és nagyon jó sikerült a felkészülés, másfél-két hónap ment úgy, ahogy kellett, és már azon voltunk, hogy nézzük, hogy mikor jön előbb-utóbb az az első verseny, ahol majd játszom, elkezdett fájni a vállam, a jobb vállam. És akkor megmutattuk ott orvosoknak, mindenféle alternatív próbálkoztak segíteni, de nem annyit javult, mindig valahogy visszatért, és nem tudtam úgy szerválni olyan módon, ahogy szerettem volna. Elment, de nem úgy, ahogy kellett volna, azon a szinten, és akkor meg talált, kellett egy olyan orvos, aki ez a speciális problémához volt a legjobb, és ez Washingtonban az egyik baseball játékosok, baseball csapatnak, az Orioles-nak volt a speciális orvosa, ugye ott a dobások, ugyanez a rotátorköppenyeknek a szakembere volt, és akkor ott ő megcsinálta gyorsan ezt a kis tisztogatást, ő úgy nevezte, na de hát erre is azt mondta, hogy minimum 8-9 hónap lesz az, amire, tehát így egybe, ezt azért így azt gondolom mentálisan elfogadni, felfogni, és utána elhinni, hogy 2 év kihagyás után, amikor pont egy generációváltás volt, hogy a Navratilováé, Chris Evertjék, Andrea Jäger, Tracy Austin, Billie Jean King, Virginia Wade, ugye az idősebb generáció kiment, abba hagyta, jött a Steffi Graf, Monica Seles, Sabatini, egy jóval fiatalabb generáció, más stílusba, azt az önbizalmat, azt a tekintét, amit az ember elért az eredményei alapján, én is éreztem magam olyan erősnek, meg volt egy kiállása az embernek azért a versenyeken, a pályán, féltek tőle, hát azt nem kell elmagyarázni, azt hiszem egy élsportoló pontosan tudja, hogy miről beszélek, ezt így elveszíteni, és újra kezdeni a nulláról, mert akkor még a szabály az volt, hogy csak 3 lehetőséget kapott az egy ilyen versenyző, hogy úgymond lefagyasztották az akkori ranglistát, amikor megsérült, és azt igénybe veheted, azt a ranglistádat 3 első versenyen, plusz akkor még kaptam talán 2-3 szabadkártyát a nevem miatt versenyekről, tehát 6 lehetőségem volt, hogy a nulláról valamilyen ranglistát elérjek, és akkor utána csináljam. És azért ez a 89-es év, amikor visszakerültem, és az, hogy én a top legjobb 25-be visszakerültem, ez szerintem majdhogy nem azt mondhatom, hogy ugyanolyan nagy siker volt, mint ahogy berobbantam a nulláról, és lettem, mit tudom én, tényleg a top 10-es játékos. Egyedül egy probléma volt, és amit ma már a mai fejemmel hihetetlenül bánok, hogy türelmetlenebb voltam, és a mai énem már másképp csinálná, az, hogy nem voltam boldog annak az eredmények eléggé eredménynek, nem, mindig tehetetlen voltam, mindig csak azt mondtam mindenkinek, hogy ezt nem hiszem el, hogy nem vagyok már hamarabb ott a legjobbak között, és hogy miért nem érek olyan eredményeket el, és hogy biztos, hogy ez a hibám, és elkezdtem nagyon negatív lenni magammal szembe. És ezt valahogy mindenki próbálta megváltoztatni bennem, és ez nagyon kihatott az eredményeimre. meg önmagamban nem voltam sokszor olyan boldog, mert valahogy azt hitettem el magammal, hogy nekem ott kellene lenni, és ha ott voltam, és ahelyett, hogy elfogadtam volna azt, hogy mi történt, és örültem volna, hogy szerintem, nem szerintem, majdnem biztos, hogy nagyon kevés versenyző tudná két év ilyen sérülések után újra, nem csak, hogy ugyanazt a munkát elvégezni, hanem hinni magába, és utána a legjobbak közé, a 25-ben, ma azért, ha borítékba leírnák, hogy nem tudom hány magyar női teniszező ott lenne a 25-be, azt hiszem, hogy elfogadnánk. Tehát az, hogy elégedetlenségem az
nyilván
az...
a fiatalságodból fakadt, mert a csúcson igen, voltál, csak, nagyon fiatal voltál, előtte áll még 15 várható szép év. Tehát
így van, csak elégedetlenségem, utána hoztam rossz döntéseket én is, mert ugye apukám volt az edzőm, és valahogy ott lázadtam, hogy nem akartam őt, váltani akartam, de közben ő ismert a legjobban, azok az edzők nem úgy közelítették meg az én stílusomat, amit én játszottam, meg akartak változtatni dolgokat, közben ugye még nem volt önbizalmam, közben én is türelmetlen voltam, szóval nagyon sok minden negatív módon sült el, úgyhogy ezt nagyon bánom, hogy nem másképpen csináltam, de igazából viszont annak nagyon örülök, hogy annyi akaraterő volt bennem, és kitartás, hogy azért visszakerültem, és azért csináltam szépen a dolgom.
Másodszor említed a beszélgetés során ezt az önbizalom hiányt, illetve ezt a kis hitűséget. Pedig nem csodálkoznék, ha te ilyen lennél, mert nyilván nem lehetne elérni, de mégis másodszor.
Azt gondolom, hogy ez nem csak az én érzésem volt, hanem azt hiszem, hogy ebből az országból, ebből a kis országból, meg főleg abban a rendszerbe valahogy másképp szocializálódtunk, és nem volt olyan önbizalmunk. Bárkit megkérdezel a 80-as, 90-es évekből, ha azt megemlíti, vagy a 70-es évekből,
focistán sokat mondják,
bárkit,
igen.
Kimentünk külföldre, mert ugye nekünk külföld volt, vagy nyugatra, teljesen más, egy másodosztályú versenyző közel nem volt azon a szinten, mint az a sportó, vagy mi, hát olyan önbizalommal, olyan szerződésekkel, olyan életúttal volt és rendelkezett, hogy nem jutott eszébe, hogy ő kikaphat. Mi meg oda mentünk, és majd, hogy nem azt mondtuk, bocsánat, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy ez nem csak az én hibám volt, vagy nem csak az én problémám, ez egy generációs probléma volt.
Sportpszichológusok hiánya, akkor igen, még ilyen szakma igen, nem létezett
igen,
Magyarországon.
Nem, azért nem létezett, mert majd, hogy nem azt mondták a sportolóknak, amikor mi valahogy sírtunk azért, hogy nem tudunk egyről a kettőre jutni, de tudjuk, hogy talán valamit kellene, de nem tudtuk megfogalmazni, és akkor én egyszer-egyszer mondtam, hogy de jó lenne, hogyha egy pszichológussal tudnék én erről beszélni, sportpszichológusra gondoltam, és akkor azért volt olyan, hogy elhangzott, hogy miért hülye vagy. Tehát körülbelül ennyire vették komolyan a mentál problémákat, vagy azokat az akadályokat, ami egy teljesen normális dolog, hogy van egy olyan nyomás egy versenyzőn, ami néha egy olyan normálisan élő emberen nem jön elő, akinek nem kell minden nap 100%-ot teljesíteni, mert már pedig egy versenyző az edzésen is azt kell, hogy kihozza magából, hogy utána a versenypályán tudja ugyanazt előhozni. Tehát azért ez nagyon nagy nyomással jár.
Egy olyan teniszező hölgy, aki 12-13 éves korától fogva járja a világot, számára mit jelentenek a magyar bajnoki címek? Mit jelentenek a magyar bajnokságok? Ti hova teszitek ti világjáró teniszezők a magyar bajnokságot?
Hát én megint ez egy generációs kérdés, mert mi még szerintem nagyon-nagyon magasra helyezzük, vagy legalábbis én biztos. Én nagyon örültem neki mindig, hogy minden tényleg korosztályban magyar bajnok lehettem. 12, 14, 16, 18, 21 felnőtt páros, vegyes páros, amit szerintem lehetett játszani, én abba nyertem. Az, hogy ma már sokkal nehezebb a nemzetközi versenyek mellett kicsit rávenni a magyar játékosokat arra, hogy pont jó időben legyen megszervezve a magyar bajnokság és elinduljanak. Szerintem ez megint szervezés kérdése, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy akiket én ismerek, azok szeretik, és szeretnének magyar bajnokká válni, az azért egy jó érzés, és én nagyon büszke vagyok arra. És amit említettél, ezt ritkán mondják el, de én az, hogy évsportolója is lehettem egy olyan generációban, egy olyan korszakban, ahol azért pont, amiről beszélünk, olyan sportágak voltak sokkal nagyobb kiemelt helyzetben, mint egy úszás, vagy vívás, és abban nagyon jók voltak a magyarok, magyar hölgyek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok, hogy akkor engem választottak évsportolójának.
1983, és nyilván ez egy szabadás, tehát ez egy különleges dolog, mint megnyerni egy mérkőzést, vagy így esetleg.
Van. Hát ott egy egész éves.
Egy tornát, úgyhogy, és ráadásul a szakmai zsűri dönt valamilyen szinten erről. Évsportolói voltál, magyar bajnoki címeid vannak, nemzetközi sikereid vannak. Aztán egyszer csak ez mind véget ért. Mit csináltál pályafutásod után?
Hát szerintem az életem,
igen,
hál' Istennek nagyon-nagyon nagy örömömre, én imádtam már a pályafutásom alatt is, arra vártam, hogy ezt a sok-sok tapasztalatot át tudjam adni a fiataloknak, úgyhogy én nekem mindig az volt, hogy ehhez értek a legjobban, és szeretnék, mint edző is a legjobbá válni, vagy legalábbis azt át tudjam adni, abba tanuljam meg azt, hogy tudom átadni mindazt, amit jól csináltam, és mindazt, amit lehet, hogy az akkori szememmel, vagy tapasztalatommal már picit lehet, hogy másképpen csinálnék, és ezt meg tudjam osztani a versenyzőkkel. De ami a legcsodálatosabb dolog volt a váltás, amit kérdeztél, hogy pályafutásom után, az az, hogy hát háromszoros anyukává váltam. Szerintem életem legboldogabb pillanatai következtek. Nagyon kis idő alatt, tehát 4 év és 3 hónap alatt szültem meg a 3 gyereket, Tímea, Márk, Oliver és Milán. Én szerintem, amikor azt mondod, hogy van egy pályafutás az embernek, szuper, de az, amikor utána én arra vágytam, hogy anyuka legyek, szóval én mai napig elolvadok tőlük, pedig most már 25 és 24 és 21 a ilyen nagyok, de hát imádom minden pillanatát, hogy anyuka lehetek, és szerencsére nagyon jó a kapcsolatom velük.
Hogy nőttek fel a gyerekek, hogy folyamatosan ott volt már járókába a teniszlabda, és az a kis ágy fölött ott volt a teniszütő?
Nem, de ott volt mellettük, az biztos, tehát a labdát elkapták.
Szóval természetes volt, hogy mindegyiknek adsz a kezébe teniszütőt.
Igen, ugyanúgy, hogy természetes volt, hogy megtanulnak úszni, elvittük őket síelni, korcsolyázni, focizni, tehát minden sportággal azért, amik ilyen főleg labdajáték, meg ami kis ügyesség, az abba benne voltak, és megtapasztalták. Hát egy időben, ahogy mondtad, Fed Kupa csapatkapitány is voltam, sokat jöttek le velem a pályára, vittem magammal, volt egy kis akadémiám, amit elindítottam, ahol 150 gyerek volt, ott hát kénytelenek voltak, mert vittem magammal, tehát
nem
ők egy kis csipet csapat. Nem, szoktak viccelődni, amikor nagyon-nagyon viccesek akarnak lenni a gyerekek, ami azt mondják, hogy hát minket, nekünk kötelező volt teniszezni, nem egyáltalán. Pont azért mondják is viccesen, mert soha nem volt nálunk semmi kötelező. Persze egy rendszerbe látták, hogy élünk, meg azért én úgy lettem nevelve, hogy az életem része ugye a sport.
Edzettél volt. Is őket egyébként, a gyerekeket? Vagy
játszottam velük, sokat,
de iskoláztál is azek szerint.
De iskoláztam is velük, hazudnék azt mondom, hogy nem, de mindig figyeltem arra, hogy ne legyek én az edzőjük, tehát azt nem szerettem volna. De támogattam, segítettem.
Tanulva, a Bógy édesapád volt a te edződ?
Részben az is volt, hogy nem szerettem volna túlságosan beleavatkozni, meg részben azért is, mert szerintem, mint anyuka egy kicsit másképp éreztem ezt, hogy én nem szerettem volna elveszíteni azt a részét, hogy anyuka maradjak. Tehát azért ez nekem fontosabb volt, és nem is tudtam volna olyan keményen bánni velük szerintem, mint amilyennek lehet, hogy kell, vagy kellett volna.
Ja, néha kiabálok.
És igen, és ezért én ezt az edzőre hagytam, hogy utána otthon ebből ne legyen probléma, inkább versenyekre vittem, nemzetközi versenyre is elutaztam velük, tehát ez benne volt a pakliba, de nem voltam a személyedzőjük, de hát segítettem sokat nekik.
A lányot, ha jól emlékszem, talán még VTA pontot is
igen,
szerzett.
Igen, ő is nagyon jó eredményeket ért el, aztán 16 és fél évesen jött neki egy kisebb-nagyobb sérülése, ami után egy jó fél évet ki kellett hagyni, utána már nem érezte magába azt az erőt, hogy újra kezdje, és megbeszéltük, illetve kérte, hogyha ő így dönt, akkor ezt elfogadjuk, hogy ő abba szeretné hagyni, és ezt teljesen támogattuk, úgyhogy ez nem volt kérdés, és nagyon örülök, hogy ő megtalálta azt, amiben ő kiteljesedik, és egy szép munkája van, úgyhogy sminkmester, vagy sminkes, nem tudom, hogy hívjuk meg, most tanul mellette, úgyhogy nagyon boldog, hogy...
És a srácok?
A srácok maradtak egy picit többet a tenisznél, ők viszont a teniszt egy... olyan módon űzték, hogy szerettek volna tenisz és tanulmányi ösztöndíja kijutni Amerikába egy egyetemre, és ez sikerült is nekik.
A gyerekei nem lesznek Grand Slam győztes teniszezők, viszont Temesvári Andrea 1986-ban a Roland Garroson aratott győzelme után 32 évvel érkezett az 5. magyar Grand Slam diadal is. Babos tíme a 2018-ban Ausztráliában emelhette magasba a Grand Slam trófeát, szintén páros verseny után. A sikerről a Sportvilág 2018. január 26-i műsora számolt be.
A 24 éves magyar játékos az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az Australian Openen. A most következő egy percben a friss bajnoknőt hallhatjuk.
Nagyon boldog vagyok, hihetetlen meccset játszottunk, és nagyon örülök neki, hogy végre magasba emelhettem egy Grand Slam trófeát. Elképesztő érzés, és azt gondolom, hogy most már azért elég tapasztaltam, mentem föl a pályára, és ez meg is mutatkozott a játékomban, nagyon agresszívan, nagyon jól teniszeztem, úgyhogy boldog vagyok, hogy nem úgymond odaadták a kezembe ezt a győzelmet, hanem igenis megnyertük. Ezek a pillanatok azok, amiket szerintem csak így lehet átélni, és hihetetlen ez. Megfogalmazni, hogy mit érez ilyenkor az ember, de hát nyilván a mámor, az öröm az, ami ott van, és nekem pár könycsöpp is volt megint. Az utolsó két legnagyobb verseny párosban azt végül is Babos Tíma nyerte két különböző partnerrel, úgyhogy a világ egyik legjobb páros játékosának mondhatom magam. Talán én voltam az egyetlen, akinek még hiányzott a Grand Slam, meg volt a VB döntő, az most már másoknak hiányzik, nekem most már minden megvan, úgyhogy nagyon-nagyon örülök.
A juniorként három Grand Slam trófeát gyűjtött Babosnak, ez az első felnőtt Grand Slam győzelme, és ő az első magyar győztes a Melbourne-i torna történetében, és az 5. magyar, aki felnőtt Grand Slam címet szerzett. Utoljára 1986-ban a Roland Garroson Temesvári Andrea diadalmaskodott párosban, akit Virányi Zsolt kérdezett Babos tíme a kapcsán.
Szerintem ez egy nagyon nagy győzelem és nagyon nagy siker Babos Timinek és párjának, Mladenovicsnak. Már közel álltak egyszer ahhoz, hogy Grand Slam tornát nyerjenek. Ugye Wimbledon döntőjében 2015-ben ott voltak, én ott személyesen végig is nézhettem a páholyból. Ott tényleg két nagyon jó ellenfél ellen játszottak. Talán egy kicsit túl is izgulták azt a mérkőzést, és azóta eltelt egy pár év, és azt gondolom, hogy segített mind a két lánynak, hogy nagyon magabiztosan, nagyon összeszokottan, még annak ellenére is, hogy tavaly nem együtt játszottak, de azért sok párost játszottak amúgy más párokkal. Én azt gondolom, hogy kellő pillanatban, amikor az egyik játékos, azaz Timi egy picikét többet rontott, akkor nagyon sokat segített neki a párja. Amikor meg Kiki rontott egy párat, akkor a Timi próbálta felhúzni, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó összhangban volt. Nagyon agresszívak maradtak, főleg Makarova, aki azt gondolom, hogy a kellő pillanatban el tudták venni az adogatását is, és nagyon keményen rá tudtak játszani a hálónál, azért nagyon jó taktika volt, azt gondolom, hogy ez a mai mérkőzés nagyon megérdemelten nyerték meg a lányok.
Mennyire volt nehéz, hiszen a 6-4-6-3 akár még arra is enged következtetni, hogy viszonylag könnyedén nyert a magyar-francia páros, de azért ennél azt hiszem ennél bonyolultabb volt.
Én úgy érzem, hogy azért nem volt annyira könnyű ez a mérkőzés. Nagyon oda kellett figyelni. Voltak nagyon jó pontok, voltak nagyon szoros gémek, fontos pillanatok ebben a mérkőzésben. Kimi meg a párja nagyon jó kezelte.
A 24 éves Babos Tímé az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az Ausztrál Nemzetközi Teniszbajnokságon. Az mennyire nehéz ilyenkor, hogy 2,5 évig ugye mással játszik párost? Vagy pedig viszonylag könnyen újra össze tudnak állni?
Mivel nagyon jól ismerik egymást, és ahogy a Timi is nyilatkozta a döntő után, jó barátságban vannak, egész fiatalkorukat együtt játszották a junior versenyeket, ismerik egymást, jóba is vannak. Volt alkalmuk már egymással játszani, egymás ellen is, amikor ugye más párral álltak össze. Részben azért az, hogy amikor ők nem voltak együtt párban, az nem feltétlenül Mladenovicsnak a döntése volt, hanem a francia tenisz szövetség ott a Garciát meg a Mladenovicsot összerakta azért, hogy az olimpián ugye együtt játszanak, és ezt úgymond kötelezte őket.
Ez volt ugye a 16-os riói olimpia, emiatt kellett ott váltani.
Így van, tehát én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a saját döntése volt Mladenovicsnak. Én azért azt gondolom, hogy elérendő idő volt ahhoz, és játszottak annyit, hogy pontosan ismerik egymás játékát, és ez, amit mondtam, hogy jó pillanatban tudták egymást kisegíteni szorult helyzetekben, úgyhogy én nem hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy nem ismerik egymás játékát, úgyhogy szerintem nagyon jó párt alkotnak.
Mi kell ahhoz, hogy egyesben is hasonló, hát nem azt mondom, hogy Grand Slamet nyerjen Babos Tímé, mert azért maradjunk a földön, de hogy a harmadik kör minél többször meglegyen, és esetleg 16 közé jusson egyesben, egy Grand Slam versenyen.
Én azt gondolom, hogy Timi azért tudott egyelőre csak párosban, és remélhetőleg most, hogy vasárnap már döntőbe került vegyes párosban, és talán sikerül neki a Grand Slamet megnyerni, ilyen jó sikereket elérni, mert sokkal, de sokkal felszabadultabb, és valahogy komfortosabban érzi magát akkor, ha van ott mellette a pályán valaki az ő térfelén. Hát én azt gondolom, hogy ezt kellene ezeket az erőket kellene valahogy fellazítani benne, ezt a feszültséget, vagy azt, amikor nagyon-nagyon túl akar, és nagyon jól szeretné a versenyt lejátszani, és egy picit túlságosan befeszül, és azt gondolom, hogy ez a stressz mindenféleképpen rossz hatással van rá, és azt gondolom, hogy párosban ezért is játszott mindig sokkal felszabadultan, és engedte sokkal lazábban el az ütőjét, amikor ütötte a labdákat. Hogyha ezt meg tudja valósítani egyéniben is, amit úgy néz ki azért ezen az ausztrálokon, látszódott már, hogy sokkal, de sokkal lazábban játszott az egyesben is. Én azt gondolom, hogy Timi jó úton halad.
A negyedik magyar tenisz Grand Slam győztes Temesvári Andrea méltatta az ötödik Grand Slam győztest Babos Tímeát, és reméljük, hogy nem örökre csak ez az öt magyar teniszező lesz az, aki Grand Slam diadallal büszkélkedhet hazánkból, és ebben a reményben búcsúzik mára a visszajátszás. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió sportarchívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval. Lady,